nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit. Minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételted te életedet?
Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, meg feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak is. Mondom, hát ez nem lehet.
Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Jég dupla viszkivel a semleges nézőknek, vérfagyasztó izgalmak az igazi drukkereknek és a jeges legjobb sport a fanatikusoknak. Mi mind a három kategóriához szeretnénk szólni ma délelőtt a harangszóig, amikor a magyar jégkorong válogatott történetéről beszélgetünk a visszajátszásban. A két társszerkesztő Cserjés Bedegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Holnap kezdődik a 89. jégkorong világbajnoksága, az újkorban az 5., amelyen részt vesz a magyar válogatott. A hoki ókorban 8-szor szerepült a magyar válogatott világbajnokságon, 2-szer olimpián, de a második világháború után épp csak megtűrt sport lett nálunk. Igazi fanatikusok kergették a pakkot hóban, fagyban, metszőszélben, jeges esőben, és igazi fanatikus volt, aki hétről hétre közvetítette azt ilyen körülmények között. Ez utóbbit Török Lászlónak hívják, mi a távoli követői a magyar hoki hangjának becézzük, és én személy szerint megtisztelőnek éreztem, amikor mesélt nekem, és rajtam keresztül természetesen önöknek a régi idők hokiáról.
Emlékszel az első találkozásodra a jégkoronggal?
Hát kérlek szépen, az emelt elfelejtett. Ez 1970 március 9-én volt. Ugyanis én előző nap megismerkedtem egy lányjal, és az ismerkedés napján fölvetettem, hogy hát esetleg találkozhatnánk. A csaj meghúzta a vállát, azt mondta, hogy hát egyefele. Ha eljössz, akkor holnap hoki meccsre megyek, eljöhetsz velem. Hát mondom, oké, rendben van. Én azért 1970-ben a sportban már igazán járatos voltam. Előtte azonban egyetlen egy hoki meccset láttam, amikor a futballmeccsről mentem haza este a Népstadionba, a kis stadionnál, és a zajra, fügyszóra bementem a kis stadionba, és láttam az előre postás, ha jól emlékszem, serdülő mérkőzésből 10 percet, de nem kötött letúlzottan, ez valamikor 1960 valahányban volt. Tehát olyan túlzottan nem kötött le. Ennek megfelelően a lányjal viszont akartam találkozni, ugye 1970-ben, és mondtam, hogy hát elmegyek akkor a hoki meccsre, és gyakorlatilag egy Fradi Dózsával 1970. március 9-én kezdődött meg az, hogy a szerelem az becsapott, és a jégkorong az örök szerelem lett belőle.
Laci, lehetek indiszkrét? Azt tudjuk, hogy a jégkorong örök szerelem lett, de mi lett a hölgyel való kapcsolatoddal?
A hölgyel, kérlek szépen, jó kapcsolatban vagyok ma is. 52 éve a feleségem.
Ó, hát akkor ez egy tökéletes párosítás volt. 1970, tehát ekkor ismerkedtél meg úgy igazából jégkoronggal. Ehhez képest hamarosan már világbajnokságról tudósítottál. Ennyire egyszerű volt a történet? Ilyen sima kikövezett volt az utad?
Ez egyszerűen nem volt ennyire egyszerű. Ez úgy kezdődött, hogy ugye beleborondultam a hokiba, jártam meccsekre, és hát talán a hallgatók még emlékeznek Pásztor Györgyre, aki Hajdanában a nemzetközi jégkorong élet korifeurusa volt, és hát akkor ugye még ő is fiatalabb ember volt, vezette a Magyar Jégkorong Jégsportszövetség Jégkorong Szakbizottságát. Ott sokat találkoztunk a meccseken, látta, hogy van egy fiatal nyüzsgő ember, gyere a szakbizottságba, és akkor ottan okoskodjál te is, mint a többiek. Na, így kerültem tulajdonképpen az egésznek a látókörébe, és így kerültem a hoki kvázi szövetség égisze alá, közben pedig egyre imádtam a hokit, és 1975-ben akkor már a feleségem volt a felesége, és azt találtuk ki, hogy hát ugye azokban az években gyakorlatilag csak szocialista országokban lehetett menni. Most el kéne magyarázni a fiataloknak, hogy milyen volt a szocialista ország, meg nem a szocialista ország, de ezt nem magyarázom, nézelek utána, ha kíváncsiak. A lényeg az, hogy 1975-ben Szófiában volt az úgynevezett C csoportos jégkorong világbajnokság, és hát oda közel volt, szocialista ország, kimentünk. Tehát ez volt az első hoki VB-m, vagy VB-nk, amit megnéztük. Azóta én, most, hogy mondtad, hogy beszélgetünk, kiszámoltam, hogy 25-ször jártam, ebben menne vannak a, természetesen a magyarországi VB-k is, a magyar csapat világbajnokságain, tehát általában a C csoportos, D divízió 1-es, és így tovább, és így tovább. Tehát egy vagon pénzt elköltöttünk arra, hogy a magyar csapat mérkőzéseit, VB mérkőzéseit lássuk, és ha jól emlékszem, 13 A csoportos, vagy ha úgy tetszik, elit világbajnokságon voltunk kint. Úgyhogy ha jól összeszámolom, akkor hát egy pár lakást vehettem volna ennek a árán, de hát a hoki az megvert mindent. Na hát ez volt a kezdet.
Viszont tökéletesen össze tudod hasonlítani az elmúlt 50 év hokiát, de térjünk vissza akkor 1975-höz, Szófiához. Akkor már a rádióban dolgoztál, és valamilyen szinten ne, tudósított? Nem. Nem, akkor még nem.
Nem, messze nem. Helyesebben én akkor, hát te azért nem vagy annyira öreg, mint én, de annyira fiatal sem, hogy azt ne tudnád, hogy Hajdanában úgy lehetett bekerülni a rádióba, hogy amolyan külső munkatársként alkalmaztak. Tehát megkértek erre, arra, amarra. Tehát én úgy benne voltam abban a látókörben a rádióban, akik már dolgoztak a rádión, de hát az, hogy egy azért valljuk be, 1975-ben azt se tudták még a sportban járatosak sem, hogy Magyarországon jégkorongoznak. Tehát ez egy kis satnyos sportág volt, tehát szó sem volt arról, hogy tudósítsak. Egy évvel később, 1976-ban, akkor is szocialista országban, Lengyelországban volt az úgynevezett C-csoportos világbajnokság, oda is elmentünk a feleségemmel, és az már olyan volt, hogy azokról a mérkőzésekről tudósítottam a rádiót. Akkor már beledumáltam, hogy hát lehetne egy percet adni, és így tovább, és így tovább. Ráadásul azon a világbajnokságon a második helyen végzett az úgynevezett C-csoportban a magyar válogatott, tehát följutott az akkorában hőnáhított B csoportos kaszba, tehát ha úgy tetszik, akkor még volt remény arra, hogy többször is a rádióban lehet tudósítanom ezeket a mérkőzéseket. Tehát ebben kezdődött el a rádiós és a hoki pályafutás.
Igen, csak ha jól emlékszem, a lengyelországi feljutást követően a B csoportot Japánban rendezték, oda azért nem volt az útlevelünk semmilyen szinten, azt követően Jugoszláviában volt, ami közel volt, de szintén nem volt az útlevelünk oda, úgyhogy gondolom ezeket kihagytad.
Nem hagytam ki,
nem, na.
Mert Japánt természetesen kihagytam, tehát az nem is volt esélyem, hogy elmenjünk, úgyhogy itthonról szurkoltam a csapatnak. 1977-ben azonban én akkor borzalmasan bonyolult az egész történet, de azért megpróbálom rövidre vágni, hogy én akkor dolgoztam, levelezőn jártam a TF-re, ennek megfelelően ugye említettem, hogy jégkorong szakbizottsági kvázi tag voltam. 1977 novemberében, tehát az úgynevezett tokiói világbajnokságot követően én lettem a Magyar Jégsportszövetség főtitkára. Ennek megfelelően, mint főtitkár 1978-ban és 79-ben, ha úgy tetszik, akkor hivatalosan voltam ott a jégkorong világbajnokságon, a 78-as Belgrádin is, ahol egy fantasztikus jó csapat az ötödik helyen végzett, 79-ben Galacon pedig kiesett a C csoportba. Ez tartott 1980-ig, amikor aztán én befejeztem a jégsportszövetségben, akkor még úgy hívták jégsportszövetség, hiszen a jégkorongon kívül a műkorcsolya és a gyorskorcsolya is oda tartozott, tehát 1980-ban, mit tudom, májusában körülbelül én befejeztem ezt a főtitkári állást.
Viszont 82-ben átadták a Budapest sportcsarnokot, és ha jól emlékszem, kézilabda VB női volt az első esemény, de a második esemény már egy magyar részvétellel zajló célcsoportos jégkorong világbajnokság volt. Na gondolom, hogy ekkor azért már el tudtad fogadtatni a főnök a rádióban, hogy innen azért minden szinten közvetítünk, hiszen közel van.
Megint egy picit visszalépek, mert 1980 tájékán kezdődött el a Budapest sportcsarnok építése. És én, mint aki a hokiban benne voltam, játékosokkal együtt, úgynevezett társadalmi munkában, ma úgy hívják, ha jól tudom, hogy önkéntes munka, de ugyanaz, tehát társadalmi munkában hordtuk a földet, mert ásták az alapokat a Budapest sportcsarnok. Tehát is boldogan hordtuk, mert addig nem volt tulajdonképpen fedett pálya egyáltalán, és vidéken is csak egyetlen egy pálya volt, a Dunai városi pálya, aztán utána egy kicsit később a Fehérvár, illetve a Debreceni, de fedett pálya egyáltalán nem volt. Tehát ennek megfelelően dolgoztunk azon, hogy fölépüljön egy Budapest sportcsarnok, amiben nem csak a nagy küzdőtér volt, mert oda ritkán jutott be a jégkorong, de volt egy alaksori edzőpálya, ami a legnagyobb kincs volt, egy fedett pálya egész évben. Ezek után mondom neked azt, hogy jött az 1983-as világbajnokság, ami egy C-csoportos világbajnokság volt. Az egy roppant érdekes helyzet volt, mert hát akkor én már akkor főállásban, rádióban dolgoztam. Egyértelmű, hogy azt mondom, hogy viszonylag vastagon, ez gyakorlatilag ilyen 10-15 perceket jelentett, közelítettük a mérkőzéseket, vagy közelítettem a mérkőzéseket, ami azonban ennél érdekesebb volt, hogy hát tekintettel arra, hogy akkor már én egy 11-néhány éve benne voltam a magyar jégkorongban, én lettem ennek a világbajnokságnak a sajtófőnöke. Na most azt úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen fedett pálya nem volt Magyarországon. Senkinek fogalma nem volt arról, hogy hogy kell megszervezni egy ilyet, tehát a főszervezőnek, a szervezőbizottságnak sem, természetesen nekünk sem. Én azt mondom neked, hogy ez a 76-os Gdanszki világbajnokságon láttam azt, hogy milyen egy jégkorong világbajnokságnak a sajtóközpontja. Természetesen nem olyat kell elképzelni, mint a mai. És két ember, tehát a feleségem meg én láttunk ilyet, és dolgoztunk, nem tudom, körülbelül 8-9-en a sajtóközpontban. A sajtóközpontot soha nem fogom elfelejteni. Nem szakemberek alkották, hanem az egyik barátom, aki ugyancsak jégkoronkedvelő, ő a Rikó kötszerműveknek volt a raktárosa, volt egyetemista. Érdekes módon a sajtóközpontban dolgozott Ocskai Gábor, aki akkor nem fehérvári hokipápa volt, hanem egy utánpótlás edző Székesfehérváron, és boldogan jött nekem barátságból segíteni. Sőt, mi több, neked jelent valamit, feltehetően az idősebbeknek esetleg talán, ha a hallgatók között vannak, hogy Ancsin anyuka, Ancsi Jánosnak és Ancsi László jégkorongozóknak a anyukája jött, és azt mondta, hogy Lacikám, hát én nem igaz, hogy nem tudtok használni a sajtóközpontot, akármit elvállalok. Tehát ilyen összetételű sajtóközpont volt. A feladatunk, az egyik feladatunk az volt, hogy kellett szerezni egy civil betűs írógépet, mert bolgárok is jöttek, helyesen végül kiderült, hogy két bolgár újságíró jött, de nekik kellett egy civil betűs írógép. Nem volt ugye számítógép, nem volt telefon, kellett egy telefonközpontot össze kellett állítani, egy telex központot, mert Kína ott volt, tehát ők nem tudtak telefonon adni, tehát ilyen dolgok voltak, meg kell, hogy mondjam, és ezt úgy mondom megint, hogy ez egy ágról szakadt sportág volt, tehát itt természetes volt, hogy egy fillért nem kaptunk érte. Én utána, hát ha jól emlékszem, az én időmben 8 világbajnokság volt, abból én 6-ban vagy 7-ben voltam sajtófőnök, 6-ban biztos, de az utolsó 2 volt az, ami kvázi egy fizetett dolog volt. Az természetes volt, hogy ugyanúgy, mint ahogy a szövetségi kapitányok társadalmi munkába dolgoztak, tehát Boróczi Gábor például, ugyanúgy Török László is, és az én barátaim, akik a sajtóközpontban segítettek, ugyanúgy egy fillér nélkül dolgoztunk, és boldogok voltunk, hogy dolgozhattunk.
Laci, a kommunizmusban, a kultúrpolitikában vívott ez a bizonyos 3 T betű, a támogat, tilt, illetve tűrt. Na most mondhatjuk azt, hogy 83-ig Magyarországon a jégkorong az a tűrt kategóriába tartozott?
Nézd, a tűrt kategóriába tartozott, teljesen egyértelmű, de azért én nem fogalmaznék ilyen, hogy mondjam, sarkosan. Mert természetesen én úgy gondolom, tekintetlen, hogy nagyon régen benne vagyok a hokiban. Akkor mindig úgy kezdődött, hogy nekünk nincs fedett pályánk, tehát ha lesz fedett pályánk, akkor majd.
Bocsáss meg, Laci, hadd vágjak itt egy közbe. Ugye 75-ben Szófiában, 76-ban említetted, hogy Gdanskban, 78-ban Belgrádban és 79-ben Galacon volt a világbajnokság. Az ott csarnokok voltak? Tehát fedett pályánkon rendezték ezeket?
A szófiai nem, tehát a szófiai az nyitott pálya volt, két pálya, ráadásul két pálya volt Szófiában, a Szlávia és a másikat nem tudom megmondani a nevét.
Mit mondtuk? Dunks, igen, Lengyelország.
Az egy nagyon szép csarnok volt, és 78-ban épült a belgrádi pionír csarnok, ami tulajdonképpen azért kapták meg a VB-t, mert akkor nyitották meg ezt a csarnokot, az a mai napig megvan, én tudom, egyszer megnéztem, hát egy ilyen utóbbi 10 évben valamikor, hát elég lerobbant állapotban, és úgy tudom, hogy a mai napig az az egyetlen belgrádi fedett.
És a Galaci 79-ben Romániában?
Az is egy fedeti.
Hoppá, akkor előttünk tartottak.
Ez mindenképpen, hát várjál, szerintem Ezt nem merem 100%-ig mondani. Talán a játékosok közül van nálam egy-két idősebb, és ő el tudja mondani, de szerintem a Csíkszeredai pálya is fedett pálya volt.
Jó, bocsánat, mert ez csak kitérő volt, és akkor visszatérve 83-hoz, akkor lépett azért előre a magyar jégkorongsport a hazai rendezéssel?
Hát nézd, egyrészt azért lépett hatalmasat előre, mert ugye az első mérkőzésen, most nem emlékszem rá, mondjuk Spanyolország ellen simán nyertünk, kint volt 5000 ember. És ahogy mentünk előre, győzött a csapat többször, és eljutottunk a harmadik mérkőzésre, amikor full teltház volt, és eljött az a mérkőzés, ami eldöntötte a följutást a B csoportba, a Kína elleni mérkőzés, ami meg kell, hogy mondjam most, hogy beszélek róla, ilyen libabőrös lett a hátam meg a karom, mert annak olyan hangulata volt, hogy ez fantasztikus, és a teltház mellett még 4-5 ezer ember kint volt. Tehát ott kint hallgatták rádión, hogy egyáltalán bent mi történik. Szóval az volt az első olyan, amikor azt mondták az emberek, hogy van egy ilyen sportág, hogy jégkorong, és hát ez egy remek játék.
Nem hiszem, hogy érdekli a hallgatókat, de én is libabőrös lettem, ahogy ezt említetted. Én ott ültem 83-ban azon kapu mögött, ahová Palla Tóni lőtte azt a legendás gólt, úgyhogy ma is...
Nekiugrott a plexi.
Jaj, ne is mondd. Ma is előttem van, és még tényleg libabőrös lettem attól a hangulattól, amikor, és aztán később beszélgettem természetesen sokat Palla Antallal erről a gólról. Hát fantasztikus élmény volt. Akkor reménykedhettünk, hogy nagykorú lesz a hoki, de nem lett nagykorú még egy jó darabig, ugye?
Hát nézd, nem is lehetett, azért valljuk be őszintén, hogy csak a budapesti fedett pálya volt. Én mindig azt mondom, hogy nem a nagycsarnok volt az óriási a hoki számára, hanem az edzőcsarnok, hogy egész évben lehetett edzeni. Csak nyitott pályák voltak. De akkor már volt Dunaújváros, akkor már volt Fehérvár, akkor már volt Debrecen, Jászberény. Tehát talán még már volt még valaki, most meg nem tudom neked, mert ez volt az első pályák, de hát ebből azért nem lehet, hát nem lehet egyik pillanatra, másikra egy felnőtt csapatot összerakni. A válogatott továbbra is kisipari módszerekkel készült. Tehát amikor 83 volt az első olyan világbajnokság, amikor egy budapesti eseménye a magyar válogatott szállodába költözött, és onnan járt a mérkőzésekre. Különben az edzőtábor úgy volt edzőtábornak kinevezve, hogy délelőtt edzés, délben hazamész ebédelni, az asszony megfőzte az ebédet, megetted, visszajöttél a délutáni edzés, és ez volt az edzőtábor. Ez 83-nálban, mert ugye ez egy budapesti világbajnokság, valóban megváltozott, de hát hiába lettek kicsit jobbak a körülmények, nem lehetett elvárni attól, hogy ez a csapat ez bent maradjon a B csoportban és szerepeljen, jól szerepeljen.
Aztán 1990-ben rendeztünk ismételten világbajnokságot, az messze nem sikerült ilyen jól, és hát 90-ben azért fennállt a veszélye annak, hogy eltűnik a magyar jégkorong, hiszen felbomlott a Szovjetunió, lett 5 nagyon erős tagállamnak válogatottja, felbomlott nem sokkal később Csehszlovákia, 94-ben lett belőle Csehország és Szlovákia, mind a kettő világbajnok lett. Nem tartottál akkor attól, hogy esetleg a magyar jégkorong eltűnik a harmadik vonalból is akár?
Hát arra megvolt az esély, mert hát volt úgy, hogy a C csoportból, akkor már volt D csoport is a világbajnokságokon, volt esély rá, hogy kiesik a C csoportból a válogatott. Most nem akarok hazudni, mert ezt nem szóval, de azt mondod, hogy örök fiatal vagyok, de messze nem vagyok örök fiatal, és az emlékező tehetségem az meg a mondjuk a mínuszhoz közeledik egy kicsit, de volt egy olyan világbajnokság Ausztráliában, ahol a kiesés ellen küzdött a magyar válogatott a C csoportból.
89-ben, igen.
Igen, tehát azért mondom, hogy látod, ezt te tudod, én nekem fogalmam nincsen. Tehát ennek megfelelően megvolt a sansz arra, hogy kiessen, és hát a földi színéről eltöröljék, bár akkor már kezdődtek a fedett pályás létesítmények, hiszen Dunaújvárosban, aztán Fehérváron befették a pályát, és így, ahogy egy picit lépegetett előre a hoki, és én tudom, hogy te azt mondtad, hogy mi 90-ig beszélgessünk, de a 90-es éveken picit azért túl kell szaladnunk.
Abszolút. 98, mert... gondolom.
Nem.
Nem?
Nem 98. Nem? Nem, miért mondod 98-ot? Mert most így én kapásból nem is emlékszem.
98 a hazai C-csoportos világbajnokság, mikor Kercsó Árpád vezetésével a 75-76-os korosztály ugye feljutott ismét a B-be.
2000-ben első hely volt, följutás volt a pekingi világbajnokságon, Szeles Dezső volt a kapitány, és én ettől a pillanattól számítom azt, hogy föllépett, mert 2001-ben a franciaországi VB-n, megint csak 2000-ben nem Szeles maradt a kapitány, hanem jött Kercsó Árpi, és Kercsó Árpi bent tartotta a válogatottat. Ezzel, ha úgy tetszik, egy osztályt lépett.
Így van, és a franciákat Franciaországba verte meg az a csapat, igen, a szenzáció volt 2001-ben. Így van, igen.
De az igazi szenzáció 2002-ben jött el, amikor Székesfehérvár és Dunaújváros rendezte a világbajnokságot, és győzött a magyar csapat, harmadik mérkőzésre emlékszem, hogy a norvégok ellen játszottunk, 3-1-re megvertük Norvégiát úgy, hogy Szuper Levente valami álomszerűen védett, és akkor robbant a bomba, mert mindenki a válogatott játékosokkal akart beszélni, akkor jött el az az idő, hogy az utolsó meccsen Dánia ellen a följutásért, tehát ha úgy tetszik, az elit osztályba való följutásért játszott a magyar válogatott, az amúgy is zsúfolt fehérvári jégpályára egyszerűen nem lehetett több nézőt beengedni. Te tudod, hogy milyenek a kollégák.
Igen.
Úgyhogy jöttek a telefonok, hogy Laci, én ebben a televízióban dolgozom, én abban a rádióban dolgozom, egy jegyet a Dán meccsre, és mindenkinek azt kellett mondani, hogy apa, megvolt a akkreditálási határidő, szevasz. Tehát nem voltam igazán népszerű ebben, maradjunk ennyiben, de így jutottunk el odáig, hogy jött az utolsó meccs, ahol aztán kikaptunk a dánoktól, azoktól a dánoktól, akik akkor följutottak, és azóta is a A-csoportban vagy elit osztályban vannak.
Találkoztam veled annak idején, ez nem titok, Zürichben 2009-ben, pontosabban Klottenben, hiszen ott rendezték a világbajnoki mérkőzéseket. Mi volt neked a nagyobb élmény, Laci, hogy A-csoportban láthatod a magyar válogatottat, ahol egyébként kikapott mindenkitől, de tisztességesen helytállt, vagy a feljutások voltak a nagyobb csodák számodra?
Ez egy jó kérdés.
Tudom, most mindenkinek felteszem, igen.
Nem tudom neked megmondani. Azt hiszem a feljutás, de ha már ezt említetted, ott nekem a katartikus élmény az volt, és hát remélem megerősíted, amit mondok, hogy hát ugye a jégkorong mérkőzésnek úgy van vége, hogy a győztes csapat himnuszát játsszák csak el.
Így van.
Kezdett volna a játékos, hogy elmenek az öltözőbe. 9-0-ra kikaptunk Kanadától egy felejthetetlen mérkőzésen, szóval továbbra is azt mondom, hogy 9-0 ide-oda felejthetetlen mérkőzés volt. A kanadaiak bementek az öltözőbe. A magyar csapat ugyanúgy, ahogy mostanában, amikor jól szerepel, vagy jól játszik, a közönség nagyon sok magyar volt veled együtt, vagy velünk együtt ott a klotteni csarnokban, elkezdte énekelni a magyar himnuszt, a 9-0-ás vereséget szenvedett magyar válogatott tiszteletére. És nekem az a felejthetetlen, hogy egyszerűen az öltözőből már félmeztelenül gatyába jöttek ki egymás után a kanadaiak, és nézték, hogy nem mi nyertünk 9-0-ra, nem nekünk játszották a Immersion, mi van itted? Szóval nem, ez nekik is megfoghatatlan volt, és nekem is megfoghatatlan volt. Csoda emlék.
Hát megint libabőrös lettem már másodjára a beszélgetésünk során. Köszönöm, Laci, hogy ezeket felelevenítetted. Köszönöm szépen Török Lászlónak, a Magyar Rádió Sportosztálya korábbi vezetőinek, a magyar hoki hangjának, hogy ezeket az emlékeket megosztotta velünk.
Honnap kezdődik a 89. jégkorong világbajnoksága, az újkorban az 5., amelyen részt vesz a magyar válogatott. A hoki ókorban további 8-szor szerepelt VB-n, továbbá a 28-as és a 36-os olimpián, ám a második világháború után éppen csak megtűrt sport lett nálunk a hoki. A világ harmadik vonalában szenvedett válogatottunk, fedett pálya nélkül, mostoha gyerekként. Az első életjelet az akkori hatalom számára az 1983-as hazai harmadik vonalbeli világbajnokság produkálta. Erről is beszéltünk Török Lászlóval az elmúlt fél órában. És egy picit még maradunk ennél a 83-as BS-beli eseményen. A hoki hazai nagy tudorának, Spiller Istvánnak van-e személyes emléke erről az eseményről?
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda bajnokság döntőjében. 4 év után véget ért a háborús veszélyhelyzet hazánkban. Többnyire napos marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda OB1 fináléjában, miután az elődöntő második mérkőzésén vendéglátóként szoros találkozón 13-12-re győzött a BVSC ellen, 9-3-ra nyerve ezzel az egyik fél 7. pontjáig tartó párharcot. A Honvéd 19 év után játszhat újra bajnoki döntőben. Újabb 2 érmet nyert a magyar csapat a müncheni taekwondo Európa bajnokságon. A 63 kg-os Salim Omar Gergely 3 győzelem után az elődöntőben nagy csatában alul maradt, a francia Cyriane Ravival szemben. Az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa-bajnok sportoló így a 3. helyen zárt. Az 57 kg-osok között Patakfalvi Luca 2021 után újra bronzérmes lett a kontinens viadalon, mivel a 2 sikerrel megvívott meccsét követően az elődöntőben kikapott a horvát Nika Karabitácstól. Ezzel a mieink már 5 érmet szereztek Münchenben. A Gyula és Békés Csaba közötti szakasszal megkezdődött a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny, amely több bukást is hozott. A 143 kilométeres távot a korábbi Európa-bajnok sprinter, a belga Tim Merlé nyerte a kolumbiai Juan Sebastián Molano és a német Phil Bauhaus előtt. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a szakaszt a 10. helyen záró Kárpáti Bálint viselheti majd. A verseny ma a Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres etappal folytatódik. Az elit világbajnokság előtt a magyar férfi jégkorong válogatott utolsó felkészülési találkozóján 3-1-es vereséget szenvedett Kanadától a svájci Neuchâtelben. Nemzeti együttesünk szombaton Finnország ellen kezdi meg szereplését a VB-n.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Megkezdődött az aszbesztel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záróréteggel látják el, hogy a szél és járművek ne kavarják fel, valamint ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, ma a helyszínen tájékozódik a helyzetről. Látogatási tilalmat rendeltek el a Borsodi Kórházban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbetegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni Menhelyen a Hungarikum programiroda. Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai Alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2012-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fent. Jubileumi nyílt napot tart a Magyar Vöröskereszt szombaton. Az idén 145 éves szervezet nyitott székház nevű rendezvényén filmvetítésekkel, társasjátékokkal és különleges elsősegélynyújtó flipper játékkal várják az érdeklődőket. Kiállítás nyílik a Vöröskereszt történelmi relikviáiból is.
Közlekedés.
Az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon terelést bontanak Gödöllő közelében. A 30-as kilométernél kialakult torlódás nagyjából 5 kilométeres. Valamint 13 órakor rajtol el a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny Szarvasról, és az M44-es autóúton halad Lakitelekig, majd alsóbrendű utakon folytatja útját Kisszállás és Kiskörös érintésével.
Időjárás.
Országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik, napközben 18-23, késő este 9 és 14 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Holnap kezdődik a 89. jégkorong világbajnoksága, az újkorban az 5., amelyen részt vesz a magyar válogatott. A hoki ókorban további 8-szor szerepelt VB-n, továbbá a 28-as és a 36-os olimpián, ám a második világháború után éppen csak megtűrt sport lett nálunk a hoki. A világ harmadik vonalában szenvedett válogatottunk, fedett pálya nélkül, mostoha gyerekként. Az első életjelet az akkori hatalom számára az 1983-as hazai harmadik vonalbeli világbajnokság produkálta. Erről is beszéltünk Török Lászlóval az elmúlt fél órában. És egy picit még maradunk ennél a 83-as BS-beli eseményen. A hoki hazai nagy tudorának, Spiller Istvánnak van-e személyes emléke erről az eseményről?
Beletenyereltél.
Na, ugyanis, ahogy a kapus rá szokott tenyerelni, igen, a pakra.
Beletenyereltél, ugyanis nekem a 83-as VB, hát nem tudom, hogy rászabadított a jégkorongra.
Na, milyen de értelemben?
Én ott szerelmesedtem bele.
Helyszínen voltál? Vagy
nem a helyszínen, otthon tévén.
Otthon tévén.
9 éves voltam, akkor néztem, hogy ez valami egészen jó dolog, sőt, úgy emlékszem, hogy volt délelőtti meccsünk is.
Bizony.
volt.
És elmondták a játékosok, hogy megdöbbentek, hogy 4-5 ezeren mentek ki a régi BS-be akkor még.
Tehát nekem az a VB az első élményem, akkor járattam, akkor mi volt? Népsport volt,
igen.
És utána néhány héttel később megjelent egy hirdetés, én akkor igazolt labdarúgó voltam ott Nagy Tétén kínóin, tehát kis gyerek voltam, és megláttam egy hirdetést, hogy a KSI, és akkor ABC sorrendben fel voltak sorolva, hogy azt történt, és birkózás, cselgáns, és benne volt a jégkorom. És akkor 83. május 2-án én jelentkeztem a KSI-hez, Balogh Tiborhoz, én szeretnék jégkorongozni. És akkor így kezdődött tulajdonképpen.
Mi fogott meg? A hangulat, a gyorsaság, a gyorsasága?
Meg tudod mi, hogy lehet ütközni. Tehát, hogy nekem az egy, a mai napig egyébként így 50 pluszosan is kicsit zavaró, hogy ha valaki magát férfinek tartja, akkor hozzáérnek egy adott sportmeccsen más sportágba, és elesik. Meggurul, meg rángatózik, meg repül. Nekem ezek nyilván tudván, hogy ők azért önmagukban erősek, de mégis ez nekem nem férfias. És a hokiban az, hogy neki mehetsz, nyilván fair play, tehát, de van testjáték, ez mégis nekem ez nagyon tetszik. Plusz, ami nagyon tetszett, az a kapus. Tehát én nekem a kapus felszerelése, Kovalcsik Péter volt ott az egyik kapusunk, hát én ez, hát milyen, és ebben a furcsa cuccban még lehet menni spárgázni, akrobatikus elemeket bemutatni, és egy ilyen gyorsan jövő valamit elkapni. Hát ez milyen gyors. És az egész személyemből következik, hogy például a hírügynökségi munka is, hogy én szerettem az ilyen gyors dolgokat, és gyorsan megoldani. Tehát gyorsan megint egy hírt, nem egy heti lapnál dolgozva, egy sportesemény, már az adott esemény. Szerintem ez a személyemből fakad, hogy nekem ez a játék tetszik. És akkor ennek vannak fokozatai, van a C-csoportba belezúgsz, akkor én Kanadába születtem volna, akkor egy NHL play-off meccsben mennyire lettem volna szerelmes?
Hát emlékszem, ekkora csoda volt, amikor először láttunk bármilyen úton, módon NHL meccset. Én azt hiszem, talán szlovák televízión láttam először élőben.
Nem, Csehszlovák.
Hát nem is tudom, hogy Csehszlovákon láttam, de még emlékszem, Esztergomban, nem, talán az már Szlovákia, hogy Csehszlovákia, nem is nagyon emlékszek, hogy NHL meccset láttam.
De
a bicikli futballra emlékszem, a posztpisi testvérekre, az mindig adta a Csehszlovák TV.
A Balogh Tibi, a nevelőedzőm, hozzá elmentünk, vagy az apukájához ott Zuglóba, és ott lehetett fogni a Csehszlovák tévét, most nevesszünk össze, hogy ez melyik, de ott az Islandersbe, ott a stásnyitásra, tehát ott közvetítették, és én akkor láttam NHL meccset. És utána jött mindjárt 84-es Szarajevói olimpia, 85-ös csehszlovákiai A-csoportos VB, 83-ban ugye mi feljutottunk, 84-ben akkor még az volt a rendszer, hogy olimpiai VB-ben nincs VB, és 85-ben B-csoportban játszottunk Svájcban. És akkor ott is volt egy-két szoros meccsünk, majd utána látványosan leeresztettünk, és visszakerültünk a C-csoportba.
Épp a tegnapi adásunkban idéztük az utolsó Hollandia elleni találkozót, amikor 14-et kapott a válogatott, szóval az 85-ös...
Mert volt a svájciak jelen, tök jó, 2-0-ás, meg ilyen meccseink voltak, és utána mondom, elkezdődött az én hokis életem is, és nem volt olyan meccs, amit nem néztem volna, meg Izvestia kupa, VB. Rohantunk haza, már május, ez tök jó időszak az évnek, tavaszodik, jó idő van, kint száraz edzés, és utána rohansz haza, hogy az alcsoportos VB valamilyen meccsét. Most már teljesen más világ, most interneten bármikor berakjuk.
Hát igen, az volt az érdekes, én gyerekkoromban is az alcsoportos világbajnokság számunkra egy Csehszlovákia, a Szovjetunió, maximum egy Szovjetunió, Svédország.
A szovjeteknek szurkoltam?
Nem. Akkor nem, és utólag jöttem rá, hogy nekik kellett volna szurkolni. De volt nevelve ugye ez a szovjet ellenesség. Tehát családilag, meg úgy minden szempontból.
De tetszett a hokiuk.
Utólag azt mondom, hogy igen. Tehát tényleg az, a, ugye Larionov, Krutov, Makarov, hátul, Fetisov, Kaszatanov, amely ugye már a Mihajlov, Petrov, Harlamovékat nem láttam. Larionov, Krutov, Makarovékra születtem, tehát kapuban Tretyák, korábbi műsorra beszélgettünk róla, Fetisov, Kaszatanov, aztán 93-as VB-n már Homutov volt, Bikov volt, láttam, 92-es VB-n, ami Prágában, az még Csehszlovákia volt, Prágában, Pozsonyban volt, tehát igen, utólag nagyon sajnálom, mert tényleg csodálatos volt.
Is beszippantott ez a közel.
De nekem nem tetszett annyira a kapus Szerkó, hogy mi a kék korongozak, úgyhogy én maradtam a kézilabdánál, viszont az azért érdekes, hogy téged beszippantotta a környezet, mert a, mármint a jégkorong, mert a 83-as C-csoportos csoda után azért elég mélyre kerültünk, pont azokban az időkben, amikor te elkezdtél ifiként játszani, mert ott azért
hát, nagyon... Ifiként,
a C-csoport alján, C-csoport...
Ausztráliában volt VB-nk.
Igen.
Hát te...
Igen.
Hát te oda nem jégkorongozni járnak az emberek.
Persze, hogy nem. Igen. De azt akarom mondani, hogy volt egy rosszul sikerült hazai VB, épp, hogy bemaradtunk a C-csoportba. Szóval akkor, akkor ez a sportág, ráadásul még szabadtéren űzték. Mi volt ebben a vonzó?
Hát, ugye pont ez a... Ez a ilyen nomád körülmények jéghátán is megélni.
Nem a magyar ember megél.
De az, hogy barom jó közeg volt, kevés csapat volt. Tehát például az én serdülő bajnokságomban jó a 6 csapat volt.
De felműtött egy BVSC Volán, Ferencváros Újpest egy volt.
A BVSC már megszűnt. Volt egy, nem emlékszem, amikor 3 csapatos volt a felnőtt bajnokság, és akkor kis stadionban, ahol mi edzettünk a Kásivel, ott maradtunk, mert jött a Fradihoz valaki. És akkor még a Molnár Dániel, rádiós, legendás rádiós, az ő fia Dávid, egy csapattársak voltunk, én voltam a kapus, ő meg a hátvéd. És akkor a Dani, a rádiós, de ő közvetítette, meg a Török Laci, karzatra oda a kis stadionban volt a gyerkés, és akkor mi itt a kapu mögött néztük, az öltözőből följöttünk a kis stadionból, és már ott volt egyből a pálya. Ha nagyon vérgőzös volt, akkor a Török Laci vagy a Molnár Dani jelzett, és akkor fölmentünk ilyen védett zónába, hogy ne a fejünk fölött csapjon össze mondjuk egy 10 000 Újpest-Fradi szurkoló a nyitott pályán. És akkor volt olyan, hogy már eldőlt a meccs, Eperjesi Miklós nem védett, ott állt mögöttem, és a Szadovszky Gábor védett, és mondta az Eper nekem, mondom még akkor én tojásai a fenekem volt, hogy egy kapott gól után ha bemerem kiabálni a Szadovszkinak, hogy sírjál kopasz, akkor hoz nekem a büféből 2 gombóc fagyit, vagy csokit, vagy valamit. Én meg ilyen félve, szerintem nem is hallották, de olyan élmények voltak, és akkor beengedtek a felnőtt öltözőbe. Mindegy volt, hogy Fradi vagy a Újpestbe, és ott benn lehettem, és akkor olyan jó hangulatok voltak, magával ragadó volt az, így utólag, hogy ilyen nomád körülmények között mégis 8-10 ezer ember megy ki egy kis stadionbeli meccse. Vagy ha ünnep volt, és bemehetett a sportág a BS-be, ami ugye azóta leégett, most 10 alig volt néző, alig volt jegy, szabad jegy, steltház.
83-ban őrület
volt. Magyar nemzetkupák. Itt volt, igen, a csehszlovák junior válogatott Jagrrel. És akkor néztük, hogy az egy cseh junior válogatott ellen se érünk koronghoz, de például az is nekem egy nagy élmény volt, hogy serdülőként, én KS-isként Pozsonyban a Szlován Bratislava ellen védtem győztes meccsen 4-3-ra, és a Szongó Domán édesapja lőtt a győztes gólt félpályáról. Nem gólnak szánta, de a kapus bevédte. És 4-3-ra nyertünk a Szlován Bratislava ellen serdülőként. Egy éve később...
Ezt azonnal említetted, amikor kim voltunk néhány hónap ezelőtt, ugye Pozsonyban az olimpiai selejtezőn, és amikor beütötte a Szongó Domán a
gólját, ugyanabba
a kapu, azonnal mondtad, hogy
tehát ezek örök élmények számomra is, és ott kimentünk, minden nyáron kim voltam Pozsonyban, Balogh Tibi kivitt, én ott készültem egy hónapot, tehát egyszerűen ez a sportágat nem lehetett megutálni. Tehát semmilyen, még akkor is, hogyha ki kellett menni, Priorba, meg nem tudom, hol vettük a botaszkorcsát, hol kellett szegecselni, lószőrmamutot venni, ezt nem lehetett egyből hazahozni, hanem kimentünk edzőtáborba Lengyelországba, akkor már használtnak tűnt, és beengedték. Nem lehetett elszakadni. A mai napig gyönyörű szívdobbanásokkal emlékszem vissza ezekre a gyerekkori emlékekre, úgy, hogy az egész sportág valóban, ha a maiak kéne megmutatni, hogy mi az akkori sportág, nem biztos, hogy vele szerelmesednének a hokiba. Tehát Ausztráliában kenguruk ellen játszunk, mert annyira mélyre süllyedünk, és mégis mindenki bennmarad a sportágban. Ez valamit azért jelentett.
Beszéljünk azok az időkről, amikor szurkoló voltál, nem csak játékos. Ugye már 98-ban lett először olyan az én olvasatomban, már ezzel most vitatkozgathatunk, vagy akár kíváncsiak a te véleményedre is. 98-ban lettünk először olyan tinédzserek, mint ez a sportág. Amikor a 74-75 születési srácok,
a C-csoportot...
Igen, Kercsőjére.
Ő volt az edző 98.
Igen, és ugye akkor egy hazai rendezésű világbajnokság volt, C-csoport, és ugye a magyar-román találkozó döntött a feljutásról, akkor is legalább a fele székely volt.
És nem álltunk jól azon a meccsen.
2-0-ás hátrányban is voltunk, és a döntetlen nekünk volt, jó, igen, olyan volt a kiírás. Na erre, hogy emlékszel a 98-as VB-re?
Hát ott voltam a helyszínen.
Akkor már dolgoztál nem. Médiában?
Nem? De akkor már 97 Jan 2 óta dolgozom az MT-nél, tehát akkor már tudósítóként, és akkor még nem volt Sport TV. Az csak 2000-től van. Tehát onnan kezdtük el közvetíteni úgy nagy üzembe. Tehát ezeket a meccseket a Magyar TV adta már a 95-ben, Jenő volt a kommentátor a tévében, de én a lelátón voltam, és akkor jött föl, én 73-as vagyok, és én pont nem kerültem bele ebbe a Pixisbe. Tehát a 75-76-os brigád, igen. Játszottam ellenük, mert ők annyira jók voltak, hogy egy korosztálya föl is jöttek. Tehát emlékszem Ocskai Palkovics zalavári sorra Fehérváron, és arra is emlékszem, hogy 3-0-ra egyszer nyertem ellenük, úgyhogy én voltam a kapuba, hogy nem tudtak gólt lőni. Aztán nyilván utána változott a helyzet, és nekem pedig ott el kellett dönteni, mert nem tudtam így. Inkább elmentem edzőire, meg elkezdtem dolgozni, és a család alapítás, illetve az egyetemek befejezése.
És fáj az ebben a szíve egy kicsit, nem? Mikor azok a srácok, akik egykorak veled, akikkel itt voltál fiatal, ott szerepelnek egy teltházas.
Igen, ez biztos, hogy tud fájni, de
felemelő is?
Kis Csicsót itt szóba kell, hogy hozzam. Amikor például apuka lettem...
És a Bocskai Gáborról beszélünk.
Igen, Bocskai Gáborról. A mai napig fáj az ő hiánya egyébként.
Mindenkinek, aki a magyar sportban.
És volt egy, nagyon sokszor beszélgettünk, volt, hogy edzettem velem, jártam le Fehérvárra is edzeni, de nem védtem ott, de amikor valamelyik kapus hiányzott, és akkor egyszer mondja, hogy azért én döntöttem jól, tehát hogy előbb kimentem a civil életbe. Meg 27 évesen apuka lettem. Uh-huh. 25 évesen nősültem, és akkor mondta, hogy én döntöttem jól, majd utána Szapporó út, ő is emlékezett valami miatt erre a mondatra, hogy én döntöttem jól, már mondom még egyszer úgy, hogy már nem védek, és nem vagyok velük, nem vagyunk ellenfelek, és a szapporói feljutás után, ott néhány órával a győztes meccs után mondta, hogy de azért ez őt is kár pottolja. Uh-huh. Tehát ez a Szapporó. Aztán történt vele, ami történt, biztos elcsuklik majd a hangom, mert az alcsoportos VB-n már csak így a meze volt kint.
Kim volt a bejáraton, egy poszter, a magyar szurkolók kirakták Klottenben a bejáratra a poszterét, és emlékszem, minden mérkőzés előtt ott mentem el előtte is.
Most emlékszel.
Én 16 éves korom óta ismertem a Gábort. 16 éves korom óta ismertem a Gábort.
Játszottam ellenem sokat, apukája átküldött egy fotót néhány éve, amikor az első válogatott meccsére mentünk kölyökként. Én voltam a kapus, ezt utólag derült ki, hogy én védtem azon a bolcánói meccsen, vagy Láncútban, mert megálltunk közben, erre nem Láncútban, és akkor Palkovics hiányzik a képről, mert megsérült. De akkor 13 éves, vagy 14 voltam, ő meg ugye 2 éve fiatalabb. És akkor tehát nem volt szívfájdító, hogy ezt kívülről kellett volna néznem, ezt a 98-ast, a Szuper Levit totál fiatalon. tána be is vágódott, NHL-ig jutott. De az tény, hogy amivel elkezdtünk beszélni, volt egy nagyon mély pont, például egy ausztráliai VB.
Így van, azt mondom. Tehát...
És utána
a 90-esek elején...
Sárközi féle vezetés, Sárközi Tamás döntött úgy az akkori vezetőség, hogy erre érdemes szánni, mert annyira közösség összetartó szurkolóilag, országilag, hogy érdemes, és akkor Kercsó Árpi bácsi Dunaújvárosi brigádja, Ucskai Gabi Fehérvári brigádja, és még néhány játékos összeállt, és először egy kis hullámot, majd szépen egy egész magas hullámot elkaptunk.
Ahogyha azt mondtam, hogy 98-ban olyan tinédzser volt a sport nálunk, akkor gondolom nyugodtan mondhatjuk, hogy 2002-ben lett nagykorú a sport?
Vagy előtte egy évvel.
A 2001-ben a franciákat megvertük,
franciákat, de nem jutottunk föl. Ott volt, amikor először úgy tudtad kiereszteni az oroszlán körmédet, hogy fáj.
Ja, akkor mondta Kercsó szerintem, ugye, hogy eljutottunk odáig, hogy ezen, az ilyen szintű csapatok közül bárkit meg tudunk verni, de egy héten belül ötöt közülük nem. És ugye az kellett volna az átcsoportba jutáshoz.
Igen, és ott az akkori rendszer az egy olyan volt, hogy csak az első ment föl. Tehát, de a franciákat levertük idegenben, ez volt az első újkori skalp. De még nem ért háború győzelmet, csak egy csatát tudtunk nyerni, magát a divízió egyes háborút nem nyertük meg. Viszont lehetett látni, hogy ez a kis oroszlánnak már van karma, és tud harapni, és megkarmulni.
Tudtad képzelni, hogy ezek a srácok fel tudnak tényleg menni az A-csoportban, legjobb 16 közé? Vagy úgy érezted, hogy ez egy kifutott eredmény volt ez a
Grenoble-i? Nem éreztem kifutottnak, nem éreztem. Nagyon jó korba is kerültünk, és nagyon jó össze is rázódott a brigád, és azóta már, most mondhatnám ezt a családias hangulatot, de ez a legnemesebb családias hangulat volt a csapaton
ezek
belül.
6 éves koruk óta együtt nagyon, voltak ezek nagyon. A srácok.
És úgy, hogy nem a kényelemből jöttek. Uh-huh. Nem egy luxus öltözőből, hanem akkor reggel 6-kor kinézze, hogy havazik, mert akkor először le kell tolnod a havat a pályáról. Mert nyitott pályán csonka szezonok, ki kellett állandóan buszozni Szlovákiába, Lengyelországba, hogy jégre mehess. Akkor még volt a BS. Emlékszem, heti egy vagy két jegünk volt. Hát ezzel nem ahova akartál feljutni, ha akkor egyetem föl akartál jutni, azok egész évben egy hónapot leszámítva, amikor regenerálódnak, akkor nincsenek jégen, ha nem akarnak. Nálunk meg pont, hogy nem. Újvárosból fejével buzra kellett ülni, hogy elmenj valami jégre. Vagy följössz Pestre a kisméretű BS pálya, ami nem volt szabvány alul. A nagy pálya igen, de hát ott karácsonyi vásár volt, meg koncertek.
Egyet. Igen, emlékszem, Kovács Zoltán, az akkori főtitkárral számogattuk azokban az időkben, hogy Kanadában több a fedett jégcsarnok, mint nálunk az igazolt játékos. Azért ez döbbenetes.
Ovecskin első NHL szerződése forintra, akkori forintra átszámítva nagyobb volt, mint az akkori Magyar Hoki Szövetség éves költségvetése.
Na hát ezt majd Jánosi Csabával is elmondhatjuk, hogy mekkora fizetése volt 2009-ben, de előtte...
Csináltam vele egy interjút akkor, hogy ő a legrosszabban kereső alcsoportos játék, hogy egy tesi tanári
megkereste azt akkor 80 000 forintot, amit egy tesi tanár keresett. 2002 az egy fantasztikus dolog volt, akkor ismerte meg szerintem úgy igazából a laikus közvélemény és a magyar jégkorongot, hiszen 4 meccset nyertünk zsinórban, és az 5. találkozón tényleg a legjobb 16 közé jutásért léptünk pályára Dánia ellen. Emlékszel arra délelőtre?
Emlékszem.
De a délelőtre, hogy milyen hangulatban voltál?
A Szuper Levente mezben sétáltam a Városligetben.
Pedig Fehérváron volt a meccs.
Igen, tehát mentem utána közvetíteni. Le.
Nem volt akkor érett még a válogatott az A-csoportra, ugye?
Egy utólag persze könnyű ezt mondani, de azért...
Aznap este, igen.
Ott megsérült kis csicsó a románok ellen kiment, elvitték a térdét, és egyszer nem tudom, hogy tudok játszani.
Elképesztő, 24 órá később ott volt a jégen, döbbenetes üzdőszerelem volt abban
a fiatalemben. Onnan is ezért talán érződik, hogy elég sok mindenre emlékszem, lehet, hogy valamire rosszul, de arra az utolsó napra biztos, hogy nem. Tehát szuper Levente Szent Johnos mezében sétáltam, ugye az a Calgary Farm csapata, és abba. És akkor hallottam, hogy összesúgnak a hátam mögött, hogy nem azért, mert itt a Csók király, hanem hogy...
Itt a Spiller,
Igen, hát nem, nyilván, ahogy egyre többet közvetítettünk, ahogy szárnyadt a válogatott, úgy az én ismerettségem is nőtt, de nyilván el kell tudni fogadni a hülyeségeket, mondok, vagy egy...
Nagyon csalódott volt Ádám meccs után? Jégen csináltam tévériportokat, és emlékszem, hogy például a szélig összeszedett volt. Tehát ő azt mondta, hogy nincs nekünk a helyünk az A-ba, viszont Levi, szuper Levi, elképesztően vigasztalhatatlan volt, ugye, mérkőzés lefújása után.
Hát, hogy a tengeren túlról, és egy, talán kevesen tudják, de hogy például nem nevezném magam ügynökének, mert nem ügynök, nem, nincs hozzá gyomrom, de például a Calgary akkori főigazgatójával nekem kellett levelezni, hogy a Levit elengedjék. És akkor kérdezte, hogy kifizeti majd a biztosítást, ha valaki megsér, ha megsér a Levi. És ha Calgaryval 8-9 óra eltoldás, reggel 4-kor kellett fölkelnem, hogy levelezgessek ez a Craig Button nevű GM-mel, és nyilván nem én raktam le a dollár tízezreket a Levi biztosítására, de hogy és akkor végül az van a levelezésben, hogy a Calgary Flames szervezete végtelenül büszke arra, hogy a Super Levente képviselheti hazáját ezen a világbajnokságon, és ez a tengeren túli klubnak is egy dicsőség, hogy ide ad játékos. Tehát ez volt a kifolyó, de nyilván ők garanciát szerettek volna látni,
persze,
és akkor a Magyar Szövetség állapotára, játékos. Profizmusára, vagy nem profizmusára jellemző, hogy nekem egy Niemannak, egy havernak, egy aki hoki őrült, lehet más szavakkal is illetni.
Így működött akkor a hoki az ezredforduló táján, hogy szent őrültek
volt. Csak nem az jöjjön ki, hogy nekem köszönhet, hogy itt a Levi, mert nem.
De Kovács Zoli is egy szent őrült volt, és volt néhány ilyen szent őrültje ennek a jégkoromnak.
De sokkal magasabb polcon van mindén. Én a Kovács Zoli füzőjét nem köthetném. Én csak annyit elmondani magamról, hogy imádom ezt a sportágat, és próbálom népszerűsíteni a magam módján, lehet, hogy valakinek ez tetszik, valakinek nem, de én most az, hogy már nem játszom, edzősködöm, de az, hogy szeretem, ezt még a legnagyobb utálóim is sem mondhatják, hogy ez...
2009-ben nem sikerült a feljutás, akkor viszont, ha mindenki úgy gondolkodott, hogy fel kéne jutni, nyilván nem érett meg ez a csapat még arra.
Most melyik évszámot mondod?
2002-ről beszélek, ugye, akkor nem sikerült a feljutás Fehérváron. Ezt követően 3 éven belül 2 újabb VB-t rendeztünk, Budapesten, majd Debrecenben, de akkor messze volt a feljutás. Én akkor már kicsit tartottam tőle, hogy ugye már 74-75-ös srácok azért már túl voltak a 30. életévükön, hogy soha nem lesz meg az átcsoport. Nem tudom, te hogy voltál akkor.
Nézd, én azt láttam, hogy a dánok följutottak 2002-ben, és azóta masszívan ott vannak. Igen. Tehát nem is rezeg a létszeg.
8 és 12. helyet mindig,
nem rezeg,
között, mindig
és,
ott vannak.
És tucatnyi, vagy fél tucatnyi NHL sztárjuk van azóta. Ők a svéd vonalra ültek föl. Mi a szlovák vonalra kezdtünk el felülni.
Jan Jaskó
például Kapuszta, igen. És akkor Debrecenben volt az, hogy norvégokkal úgy volt, hogy norvégokkal, mert ugye Fehérváron őket bent hagytuk a divízió.
Ez egy nagyon nagy mes volt szintén, mint a britek ellen is nagy volt 2002-ben, meg a norvégok ellen is.
Igen, és ott elvertük a norvégokat, ott egy másik oroszlán, akkor már megmartunk még jobban, igen, valamit, és ahogy egy évvel korábban csak martunk, de nem játszhattunk a feljutásért, 2002-ben egy újabb szint volt, hogy játszottál. És akkor amiket most szóba hoztál, például a hokiba gyakorlatilag a debreceni VB miatt szüntették meg a döntetlent. Ott ugye volt egy olyan, hogy mi x-eltünk a norvégokkal.
Az első meccsen.
Igen, és utána a gólkülönbség. Igen. És utána mi valahogy, az Kína volt itt, mi elvertük úgy, hogy ne fájjon, de a norvégok elverték őket 20-valahány góllal. Tehát, és akkor itt volt, és akkor a szövetség volt, de ez így nem jó. Akkor az más lett volna esetleg az utolsó meccs a magyar-norvég, és akkor tudja az egyik csapat, hogy mi kell neki, de így, hogy mi előbb játszottunk Kínával, mint a norvégok, a döntetlent követően, így gyakorlatilag esélytelenné váltunk, és ott még a britektől is.
Britektől kikaptunk, Lengyelországgal x-eltünk. Tehát én akkor éreztem, hogy 4 év alatt rendeztünk 3-szor, és ez volt egy ilyen kicsit egy hullámnak egy ilyen, nem a tetőpontja, de felfelé ívelő ág, és utána úgy éreztem, hogy a hullám visszafele fog menni. Tehát akkor megmondom őszintén.
Visszafele ment. Igen. Csak kellett hozzá egy újabb motor.
Igen. Na, erről Szaporóról beszélj, mert ott voltál, kevés magyar ember volt ott Szaporóban, azért a világ
végén. Ugye újságíróból 3 voltunk. Szabó Tamás, aki akkor nem is volt, tehát bedolgozott ide-oda, aki megkérte. Tehát ő saját pénzből jött köztán, akinek tudott adni adót.
Sokan saját pénzből.
A Máté Pali, de ő csak ugye velem közvetített, én megadtam az MT-nek, majd utána a feljutás után boldogtalan hívott, nem viccelek, Kiskegyet, Playboy, ilyenek hívtak, hogy csináljak exkluzív interjúkat ezzel azzal, és akkor nyilván az MT vezetőjét meg kell kérni, hogy erre hajlandóságot mutatnak-e. Pat Cortina milyen sármos, és akkor a Playboyba egy
Playboyt ilyen... értjük, a Kiskegyet az egy másik.
De tényleg olyan lapok, amelyeknek a hoki nem volt profilba vágó.
És utána a családis... ezt a hokit Magyarországon.
Hát ez a feljutás, ez szerintem a mai napig örök élmény, és az is marad. Tehát a sírba is majd magammal viszem valószínűleg a ukránok elleni meccs felvételét, vagy az egész hetet.
Neked ez volt a legnagyobb élmény szurkolóként és szakemberként és újságíróként? A Szaporó?
Jó kérdés. Szinte biztos.
Mert játékosokat szoktam kérdezgetni erről, hogy mi volt a nagyobb élmény. Helyszínen a Szaporó vagy Kloten, és többség azért Klotent emlegeti, mint a csúcsot, de Szélig Viktor Szaporót szokta mondani például.
Ezen így őszintén nem, hanem ha valamire gondolok, hogy érzem, hogy a szívem mennyire telik meg boldogsággal. De mind a kettő, hát Szaporóban még az is, hogy egy egzotikus helyszínen, hogy fogalmaztam az adásban, a világ végére kellett eljönnünk, összeállt minden. Ukránok egy kicsit nagyképűek voltak, vagy nagyon.
Nagyképűek voltak?
Akkor jobbak voltak
tőlünk. Igen, most már nem.
Azt hitték, hogy meg lesz. De az a csapat akkor, biztosan lehetne egy szakkönyvet írni, hogy mikor 100%-os egy csapat kohézió, mindenki mindenki fele, ilyen szociometriai ábrákkal, egyesével, kettesével, soronként, hátvétpárok, akkor gyakorlatilag szinte biztos, hogy a max pontszámot tudnád adni arra az egész csapat egységre, ami ott volt.
Hát meg ember hátrányba ütött győztes gól, úgyhogy a kapus benn van a kapuba, a tesója üti ráadásul annak, aki a büntetőpadon
győzött. Az akkori HVG úgy kezdte a cikket, hogy testvérbosszú, mondta Spiller István a közvetítése. Tehát olyan helyekre bekerültünk, meg az egész hokis brigád, hogy milyen ünnepség volt utána a kis stadionban, örültünk, hogy hazaértünk, mi külön jöttünk a csapattól, és a Debrecennél mondtam, hogy nem, onnan megszüntették a döntetlent, és akkor lett ez a 3-2-1 pontos. A Szaporó pedig a videóbírót adta ennek a szintnek, mert nagy szinten már volt.
Ha nincs videóbíró, akkor lehet, hogy nem jöttünk föl.
Lehet, de akkor kellett volna más is hozzá. A japánok lőttek nekünk egy gólt, amit azt hitte a helyszínen, aki döntés helyzetben volt videó nélkül, hogy a felsülést volt. De a mi közvetítésben, a visszajátszásban, tehát látni, hogy a hátsó vasra.
Jó, de el is mondtátok korrektül, persze.
Igen, és a hokiba ez a másik, hogy ott el kell ismerni, és szerintem, hogyha egy elismered, nem színészkedsz, az igazat mondod, akkor ezt vissza fogja adni a sors. És már ott helybe visszaadta. És akkor Szaporó az egy gyakorlatilag az egész sportágot olyan pályára tette, és nem feltétlenül a Taura gondolok, hogy bekerült a rendszerbe, mert első körben például a röplabda nem volt benne. Az később csatlakozott. De hogy a hoki, meg ez az egész, utána Cortinával bement belügyminisztériumba állami kitüntetést vett át. Tehát ilyen helyekre. Tehát a politika is észrevette jó értelemben, hogy ez a sportág, ez egy szerethető, támogatandó, és nomád körülményekből, te is ezerszer említetted a nyitott pályát, ez a brigád volt már benne, aki nem, fiatalabbak, Hettényi Bank, akik nem biztos, hogy nyitott pályán kezdték el, de a mag az nyitott pályán kezdte az életét. És akkor mégis fel tud jutni alanyi jogon, nem bevásárolva magát, nem azért, mert 500-at kizárnak.
Meg rendezőként.
Igen, alanyi jogon tudott egy olyan katartikus...
Németek azért maradtak be 2009-ben, mert rendezők voltak 10-ben például. Igen.
És akkor emiatt tényleg egy mindenki szívébe bekerült a sportág.
Krakó, a következő feljutás hasonlítható-e Szapporóhoz, illetve a Szentpétervári VB, a második Edith VB hasonlítható-e Zürich Bernhez?
Krakóban is azért ott volt egy nagyon, ott is egy szintlépés Csernom azzal, hogy ott már nagyjából éreztük, hogy mi a helyzet. A japánokkal kezdtünk, és a japánok, visszakanyarodnék erre a sportági lélektanra, az őszintességre, a nem színészkedésre. Japánok bemószerolták a Sofit, hogy őt kiállították véglegesen egy német meccsen, és az áthúzódik az a kiállítás, nem játszott a nyitó meccsen ellenük. Elvertük őket, ők utána kiestek, már ez az ázsiai selejtezős rendszer sem volt. Ne árulkodj! Ne vidd ki az öltözőből a bajaidat. Ne árulkodj, nem mószerolj senkit. A japán miért kell neki azt, hogy Sofron ellen nem játszik? Nem a japán mentalitás tükröst, amivel találkoztunk Szapporóban, hanem ott kanadai vezetők voltak, meg nem japánok. A japánok nem nyávogtak a meg nem adott gól miatt.
Tényleg nem.
Nem nyávogtak. Sportszerűen tudva, bólogatva, mint ahogy megköszönnek mindent, amikor a cunami miatt nem tudtak eljönni egy pesti VB-re, eljöttek egy zalaegerszegi meccsre. Tehát nem Pesten lesz, hát eljöttek Zalaegerszegre, azt hiszem, a horvátokkal játszottunk, és ott bocsánatot kértek. Tehát föl tudod ezt fogni?
Ázsiai.
Hogy nem tudnak jönni, mert cunami volt, meg atomkatasztrófa, meg minden. És ez a japán válogatott megtette azt, hogy Krakkóba nyávogott Sofron németországi kiállítása miatt. Hát ezt, hogy kiestek a felébe.
Hát egy rafkós kanadai vezetők nyilvánvalóan, ők kerültették rafkós, rájuk.
De az élet, világos. Nem szabad, pont ez a hoki.
De hogy emlékszel a Krakkóra? Nem volt egy Szapporó, csak egy van, ugye?
Igen, mindenből egy van, az első van. De itt meg egy profizmus jött. Itt egy nagyobb profizmus. Szapporóba úgy utaztunk ki, hogy csomagjaink eltűltek, tehát nem volt arra ember, hogy megkapjuk, kölcsön tudtunk.
A játékosodon is eltűntek,
korcsolyák,
talán
meg minden. Nem, rájuk gondolok, nem, én hazafele tűntem. És akkor két hét után jövök haza, és akkor a lányom ránéz, nagyon pici volt még a 2004-es születésű Kati, ajándékot nem hozta, egy rám nézett, hatta, és mondom, Párizsba rekedt a cuccom.
Megérkezett?
Meg.
Na igen, tehát a profizmus.
Tehát profizmus, és ott tudtuk, az érezhető volt, hogy a kazak akkor brutál. És akkor első meccsen elvettük a japánt, második kazakot, kikaptunk 5-0, és utána jött az olasz meccs. És én azt a korábbi adásainkban, meg most is, korszakokra osztjuk, ez az olasz meccs hozott egy olyan újat stratégiailag, fejlettségi szinten, szakmai fejlettségi szinten, amit addig én, meg senki már nem látott a magyar válogatottól, ezt az olasz válogatottat a második helyért, mert ugye már egy kazak zakóval zsebbe volt, azt hogy vertük. Egyszerűen olyan agresszívan tudtunk játszani, a régi korcsolyázó technikánkkal, tudásunkkal, állóképességünkkel ezt 10 percig lehetett volna bírni. És utána látványosan kiukadt, mint egy lufi, és elengedett, és elszállsz a krakkói légtérbe. Nem. és a Rajna is olyan volt, hogy kettő, azt sem egyszer elsértük magunkat, és nagyon okosan tudta, hogy állva kell maradni, a kipattanót elsöpörnie. Nem, és azt az olaszt elvertük, és azzal tulajdonképpen nem szép szavakkal nyomás alá helyeztük, késztettünk a lengyelek torkára, és nekik ott ellenünk már nyerniük kellett. És akkor ugye egy-egy volt, nekik le kellett hozni a kapust, mert egy pont nem volt elég, pontosabban nekik az nem volt, hogyha mi szerzünk, és ott Szirányi az üres kapus góllal tulajdonképpen megpecsélte a sorsukat, ami nekem az is volt, hogy ezen a meccsen már a fiam is kin volt helyszínen. Szaporóban nem volt, de mindenki nézte, nyilván itthon.
Krakkóba könnyebb eljutni, hál' Istennek.
Krakkóba könnyebb volt, nehezebb volt hazaérni, mert törölték a járatomat.
Mert
nem értem haza a Városligetben.
Messzer Zsolt, aki 2009-ben volt a válogatott sajtófőnökem, majd még a mai adásban fogunk beszélgetni. Ő például egy meccsre utazott ki Krakkóba, a lengyelek elleni meccsre. Bejutottak a kocsiba, kimentek, kiszurkolták a feljutást, majd visszajöttek.
És olyan, hogy nem volt először jegy, mert ugye nekem akkreditáció volt, és ha már szobozott Kovács Zoli, adott jegyet, és a fiam be tudott jönni. Nem. Még kimentem meccset hozzá a villamos megállóba, mert arra nem volt időm, hogy visszamenjek a szállodába, mert ott nézték volna a meccset a lengyel tévén, és erre szólok a Peti fiamnak, hogy van jegy. És akkor, nem tudom, az anyja villamosra ültette, de hát ez akkor hány éves volt, azt sem tudom már kiszámolni, hogy pici volt, de ott nem tudom hány villamos meg, és akkor a villamos megállóba vártam, mert arra már nem volt időm, hogy visszamenjek érte. És akkor ő a személyesen a helyszínen találkozott. De egyrészt kellett hozzá a japán, akkor az eldől, hogy fölmész vagy lefele kacsingatsz, és utána a kazak meccs az egy reális zakó volt, az a kazak nagyon jó volt, majd most ugye a nagy VB-n megint játszunk velük, de akkor masszívan feljutottak, és az olasz meccs volt az, hogy úgy le tudtunk támadni, bírtuk erővel, fejben, minden csere, végre bejöttek ezek. Cortina már, meg Jaskó is azért megtanított minket, hogy cseréről cserére gondolkodjunk, de attól lehet, hogy elfáradsz. Itt, ezen a meccsen olyan divatos szóval karaktert mutatott a csapat, mind kohéziólag, mind a jégen, technikailag, hogy azt az olasz csapatot ott megettük, majd utána a lengyellel játszottunk, egyébként ott, ha lengyel nyert volna, akkor nem jutunk föl, de mégis kezeltük azt a meccset egy-egyre, és utána üres kapuval, mert nekik le kellett hozni a kapust, megnyertünk.
Akkor már felnőttek voltunk, és a következő világbajnokságon, a második Elite VB-nken már meccset is tudtunk nyerni, beloruszok ellen sajnos ez kevés volt a bemaradáshoz, aztán ugyebár két évvel ezelőtt Tamperében már nyertünk meccset, egy másik mérkőzést Ausztria ellen, ugye döntetlenre osztó büntetőkkel kaptunk ki, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy egyenes vonalú felfele ívelő mozgást végzünk, bár nem túl meredek ez az ív, amit a magyar jégkorong válogatott produkál 2009 óta.
Olyan szintre jutottunk, hogy innen nagyon nehéz följebb menni. Tehát amikor a 100-as világcsúcsot 10-2-re levisszött 9-9-re, onnan már néha csak egy századokat tudsz javítgatni.
Századokat kell ismét javítani újkori történetünk 5. VB-jén, de ha tavaly sikerült legyőzni és ezzel a második vonalba taszítani a szovjet utódállamot, Kazaksztánt, akkor talán idén is sikerülhet megverni Nagy-Britanniát, esetleg Ausztriát. A magyar válogatott szombaton kezdi a világbajnokságot Finnország ellen, itt ugyebár esélytelen. Aztán jön két nagyon-nagyon fontos találkozó, vasárnap Ausztria, jövő kedden pedig Nagy-Britannia lesz az ellenfél. Aztán jönnek azok a meccsek, amelyeken bravúr lenne a pontszerzés, igazából cél csak a tisztes helytállás lehet. Pénteken, vagyis május 22-én Németországgal, szombaton, május 23-án Svájccal, aztán május 25-én hétfőn az Egyesült Államokkal, az olimpia és a világbajnoki cím védőjével találkozik válogatottunk, végül május 26-án Lettország lesz az ellenfél. Hát az újabb bentmaradáshoz szükséges pontok megszerzésére reális esély vasárnap Ausztria, és kedden majd Nagy-Britannia ellen lehet. Amikor először voltunk egyébként az újkorban a legjobb 16 között, 2009-ben, akkor először Belorusszia, később Ausztria, Dánia és Németország ellen kellett volna kiharcolni a bentmaradást. A jó teljesítmény ellenére ez nem sikerült. De egy nagyon szerethető válogatottként távozott Zürichből a magyar, egy igazi majális volt az a szűk két hét a kiesés ellenére. Hamarosan erről beszél az akkori sajtófőnök Meltzer Zsolt.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A modern korban a világ élvonalában a magyar jégkorong válogatott először 2009-ben szerepelt, akkor a válogatottnak a sajtófőnöke Mercer Zsolt volt, akit tiszteleteli szeretettel köszöntök itt a telefonvonal túlsó végén. Szerbusz Zsolt, hát hogy emlékezel arra bizonyos 2009-es zürichi, Kloteni, illetve Berni világbajnokságra?
Szia Laci, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Hát először köszönöm szépen, hogy gondoltál rám, és velem elevenített föl többek között ezt a VB-t. Megmondom őszintén, egy picit előre gondolkodtam abban, miután jelezted, hogy beszélünk mindenképp, és amik, ahogy te jelezted nekem, csak azt akarom összefoglalni röviden, hogy hogyan is lehet hozzákezdeni az, hogy mekkora élmény egy ilyen esemény, mert ha nekem azt mondom, hogy a jégkorong szempontjából a legnagyobb esemény volt számomra, amit biztos, hogy megélhettem, erre ez egészen biztos, ez 100%, de hogy amikor erre gondoltam, hogy miért volt emlékezetes, akkor így elkezdett sorjázni a gondolatok a fejemben, és a különböző történetek és sztorik, és egyszerűen, ahogy így, ha eltelt mondjuk Laci azt mondta, hogy 3-4 perc, és körülbelül egy ilyen 10 sztori biztos, hogy eszembe jutott erről, és nem tudnék most egyet kérni, hogy melyik volt a kedvencem, de nagyon szívesen osztok meg olyat is, amit még nem meséltem korábban neked, ugye mi nagyon sokat dolgoztunk együtt hockey meccseken, és biztos, hogy sokat is meséltem neked, de igazság szerint csak ezt akartam mondani, hogy egy pár perc alatt, amikor az embernek tudod, így megindul az emlékezete, és nem áll meg egynél, kettőnél, háromnál, hanem egyszerűen így megy tovább, ahogy az agy visszagondol, úgyhogy azt tudom neked mondani,
hogy... Zsolt, hát dőljenek hátra, hallgatók, azt tudom mondani. Én is hátra dőlök, és csak hallgatlak téged.
Laci, ugye én azzal kezdeném, ami nekem az egyik legnagyobb ilyen felismerés volt, hogy amikor a válogatottal egyenletést leszálltunk Lozánban a repülőről, akkor ott már volt egy olyan érzésem, és ez nem is tényleg a budapesti elindulás, hanem ahogy leszálltunk utána, hogy belekerültünk abba a svájci környezetbe, onnantól kezdve egy egészen más hangulata volt. Én azt mondom, hogy ott indult igazán a VB, persze voltak ugye felkészülési meccsek, nagyon sok edzés, de onnantól, hogy megérkeztünk abba a környezetbe, ilyen nagyon kettős érzés volt a buszon mindig, mert szerintem a válogatottból többen jártak már korábban Svájcban, de mikor azt tudtuk, hogy ott előre majdnem két hetet leszünk, és tényleg amikor, ha csak egy autópálya benzinkúton rácsodálkozunk, hogy mennyire másképp működött, akkor is ugye ott minden, milyen volt egy étterem, stb. A játékosok nem voltak ahhoz hozzászokva, hogy egy menő benzinkúti restaurantban ők kapjanak egy háromfogásos ebédet. És ez ott is meg is történt, és többen mondták, hogy hát ez úristen, ez milyen drága volt, ezt hogy fogják kifizetni. Szóval Kovács Zoli, ugye a szövetség akkori főtitkára mondta, hogy ez gyerekek VB-re, átcsoportos VB-re mentek, tehát erre is volt akkor keret, és ez egy ilyen megérdemelt utazás volt, amit ugye ők harcoltak ki, de most egy ilyen apróságot mondok, hogy mindenki ugye nagyon várta ezt a VB-t, hogy bizonyosan, de volt ebben egy ilyen hatalmas rácsodálkozás, hogy vajon mi lesz majd tényleg abban a környezetben a meccseken, milyen lesz ezek ellen az NHL-es játékosok ellen játszani, akik ellen ugye kellett. De tényleg a legapróbb dolgok a hotelben, a restaurantban, mindenhol, és az a kettőség valahol ott találkozott ebben a két hétben, amit addig magával itt a magyar hoki szerintem. Tehát, hogy az a nélkülözés valahol, mert azt a szintet nem kaphatta meg ez a csapat, amíg föl nem jutott az átcsoportba. Ugye itt arról beszélünk, hogy 70 év telt el, 70 év, amíg ugye újra az elitben játszott a válogatott 2009-ben. Tehát azt a kedves hallgatók, hogy nyilván nem kell elmagyarázni, hogy az a 70 évvel ezelőtti, az akkori 70 évvel ez korábbi VB az nem lehetett olyan, mint ugye egy 2009-es, tehát itt a korszakok is különbözőek, de csak erre mondom, hogy a rácsodálkozás arra, hogy mennyivel másabb ország volt, mennyivel másabb környezet, és hát ugye a felszerelés. Szóval én ezt biztos, hogy neked már meséltem ezt a sztorit, hogy hogyan fogadták a játékosok, amikor megkapták az első hivatalos alcsoportos válogatott mezőket. Ugye azt tudni kell, hogy először életükbe kaphattak olyan hoki mezt, amely az IHF, ugye az a Nemzetközi Hoki Szövetség, Jégkorong Szövetségnek a leszerződött főszponzorával, a Nike-val akkor karöltve legyártatta a válogatott mezeket, és szerintem ugye addig mindenki csak a tévéből látta, hogy hogy néz ki a svéd, a kanadai, az orosz mez, úristen, de szép, és akkor ott volt előttük az a bizonyos magyar mez, és mindenki előtt az a magyar mez, amire nem angolul volt ráírva, mint korábban, nem az volt rá, hogy Hungary, hanem egy hívzett, még egyszer mondom, a Nemzetközi Szövetség logójával, emblémájával ellátott, rettenetesen jól megdizájnolt mez, és Magyarország magyarul ráírva. És akkor, amikor ezek a játékosok meglátták, hozzáteszem, nem az egész csapat volt ott, amikor behozták a csomagot az öltözőbe, hanem nagyjából egy ilyen 13-14 játékos, a többiek kint voltak, de aki kint volt, azoknak már az összes többi kiegészítő ruházatból csak a nagyobb jutott, és az azért mondom így mosolyogva, mert szó szerint összevesztek, nem összeverekedtek, nem rossz értelemben kell gondolni, hogy ők egymásnak estek, de mint a gyerekek a tényleg az iskolában, hogyha kapnak egy adag valamit, akkor azt megpróbálják minél hamarabb begyűjteni ugye a legjobb terméket, de ugyanezt történt ott is, és az az igazi. Tehát így mondom neked, hogy ott látszott rajtuk, hogy ez mennyivel más világ ide kerülni, amit még egyszer mondom, hogy ők harcoltak ki maguknak, és olyanok voltak, mint a gyerekek például egy ilyen helyzetben tényleg, és valójában az egész ilyen volt, a válogatottnak a fogadtatása is hasonló volt, mert amennyire új volt a magyar válogatottnak ez a közeg, a nemzetközi közegnek is új volt ugye a magyar válogatottnak a jelenléte, és egy ilyen kakuktojásként, egy újoncként néztek ott ránk, de tényleg minden tekintetben, és azt mondom, hogy annak a VB-nek a legkülönlegesebb csapata voltunk, tehát ezt tényleg ki lehet jelenteni, hogy olyan tisztelettel és olyan kíváncsisággal közelítettek a helyiek, tehát a svájciak, a rendezők is, és az összes többi ellenfél is, hogy az az igazi kíváncsiság, amikor az ismeretlennel találkozol, és ők tudták, hogy nem vagyunk erősek, tudták, hogy nem azon a szinten vagyunk tényleg, de az az újdonság ereje, az ő részükről is ugyanígy érezhető volt. Úgyhogy lehet, hogy most nagyon hosszan mondtam el, de hogyha nagyon emlékezetesnek gondolom, akkor ez az újdonság ereje, ez valami egészen elképesztő volt a játékosok részéről és a szurkolók részéről is. Ugye a szurkolók azok, akik ezt a VB-t még pluszban különlegessé varázsolták, hiszen azért egy ilyen nagyjából 4500-as csarnokban, amilyen a zürichi klotani csarnok volt, hát ugye a magyar mérkőzéseken én azt gondolom, hogy ott egy 2000 magyar biztos, hogy a fele az biztos, hogy magyar volt, legalább a fele magyar volt, de nem csak a létszámban, hanem ugye az a stílusú szurkolás, amely inkább mondjuk futballmeccsekre volt jellemző, az a fajta ilyen kezdősípszótól, vagy ugye itt a kezdő korongbedobástól a záró dudaszói, ugye a hoki esetében végig történt ugye az egész meccsen ez a bizonyos szurkolás, és ez meg egy egészen más hangulatot kölcsönzött az egész VB-nek. Tehát azt gondolom, amikor a magyar meccsek jöttek, azt tényleg mindenki várta, és még a svájciak, akik messze egyébként szerintem addig a korszakig a híresen a legjobb hoki szurkolók voltak, és magukról így is gondolták, most ők voltak azok, akik csodálkozva és csöndben ültek, és sokszor nem a meccset nézték, egyébként sokszor más média munkatársakkal egyetem, hanem a magyar szurkolókat, és akkor itt még hozzáteszem, hogy nem csak a szurkolók, a média munkatársak csodálkoztak arra rá, hogy micsoda hangulatot hoztak még, ugye, vagy hozott a magyar tábor, hanem ugye ezek a bizonyos világsztárok is, tehát szerintem azt már nagyon sok helyen lehetett korábban olvasni, ugye amikor a kalóiak ellen játszottunk, akkor ugye ezek a nevek, hogy Danny Heatley, Jason Spezza, Marty St. Louis, Shane Doan, akik tényleg nagyon-nagyon komoly NHL múltal rendelkeztek, ők is tátott szája láttak a lelátó alatt, a magyar szektor alatt, és tényleg ezt a saját szememben is többször láttam, hogy nem a meccset nézték, a melegítést megszakították, és állva nézték a magyar szurkolókat, mert nekik az volt az újdonság, ők nem láttak ilyet Amerikában. Gyakorlatilag belecsöppentek egy olyan hoki szurkolásba, ami őket soha az életben nem, vagy ez nem adatott meg nekik. Ugye minden mást mi így jártunk tőlük, de ezt, hogyha az arcukra néztél ezeknek a sztároknak, azt láttad, atya világ, vigyük az ezeket a szurkolókat. És talán valamelyikünk, vagy Heatley, vagy Spezza, a TSN-nek, az egyik kanadai csatornának ezt le is nyilatkozta, hogy vigyük haza a magyar szurkolókat, és nem akarja ezzel megsérteni a kanadai szurkolókat, de ezt valamelyikük le is nyilatkozta akkor. És ez csak az, hogy én a saját szememmel láttam ezt igazán, és nem csak én, hanem több más ember is, akik ugyanebben a szellemben érzékelték ezt a VB-t. És azt mondom, hogy hiába voltunk mi az egy leggyengébb csapat ebből a mezőnyből, én azt mondom, hogy a legkülönlegesebb is volt egyben. Úgyhogy egy rettenetes nagy újdonságot hoztunk akkor szerintem, az akkori hoki világban, az elit hoki világban. Úgyhogy nagyon hosszan meséltem ezt a részét, de azt gondolom,
nem, ezt örömmel hallgatták szerintem a hallgatók. Én azt kérdezném még tőled, hogy akik jártak valaha is jégkorong világbajnokságon, tudják, hogy van egy úgynevezett szurkolói zóna. Talán 93-as müncheni dortmundi világbajnokság óta van ez, ami egy elképesztő hely, sátra, koncertek, stb. És nem tudom, melyik mérkőzés után, de egyszer a magyar válogatott tagjai, a játékosok is kijöttek ebbe a szurkolói zónába a közönség közé. Ezt nem tudom, a szakvezetésekkor mit szólt? Tehát ez ennyire dzsemboriként értékelték a szakvezetés tagjai is, hogy a játékosok is nyugodtan kimentek a szurkolói zónába egy kicsikét táncikálni, énekelni a szurkolókkal?
Én azt mondom, hogy ettől nem tartottak, sőt, ugye a jégkorong szurkolók körében nem volt soha, ugye ez a úgynevezett, ez nem az erőszakszurkolás kultúrája, ez nem egy ultrakultúra, de hozzáteszem, hogy egyébként, ha már így megkérdezed, voltak foci szurkolók Zürichben, uh-huh. és szerintem Bernben is, de nem volt sosem balhé, és azt gondolom, hogy nem is volt tehát ilyen rész, a szövetség részéről, én szerintem a szakvezetés is részéről ilyen félelem sosem volt, de aki egy ilyen sátorba betévett, az azért biztos, hogy arra nem számíthatott, hogy pár dőlöngélő ember ott ne fogja körbe, és ne táncoljon vele, és ne szólítsa arra, hogy gyere, ígyunk meg egy sört, ugye ez egy ilyen hatalmas nemzetközi gyűjtőhely ilyenkor. Én úgy emlékszem, hogy Zürichben norvégok, dánok, osztrákok, finnek játszottak, ott a csehek ott voltak, a szlovákok is, ugye, de ilyen hatalmas gyűjtőhely volt ezeknek az országoknak a szurkolóival együtt. A svédek nem voltak egyébként, mert ők Bernben voltak, de a svédek is találkoztak különben a magyar játékosok és szurkolók is később. De ez a zürichi, hát ez valami egészen, egészen különleges volt, és azt tudom még erre így emlékként elmondani, hogy nem csak az történt meg, hogy a játékosok egyébként tényleg, ahogy mondod, bejöttek a szurkolói zónába, és nyilván ők nem söröztek együtt, de együtt beszélgettek egy jó darabig ugye a magyar szurkolókkal, hanem ez fordítva is megtörtént, hogy egy bizonyos gangsta Zoli ugye Zana Zoltán, aki maga erről a bizonyos sörteraszról, hát ilyen, nem tudom neked, egy ilyen pókember mozdulattal valahogy leugrott, hogy megállítsa egy alkalommal a magyar válogatott buszát, amikor észrevette, hogy kigurul a csarnoktól, és bizony a játékos, amikor észrevették, hogy a Zoli közelít a busz fel, akkor szóltak a sofőrnek, hogy hopp, álljon meg. Viszont a sofőr nem nagyon hitte, hogy miért kell megállni egy szurkolónak, és kinyitották az ajtót, és a Zoli ott egy ilyen egyperces, ilyen motivációs beszédet tartott, és őszintén mondom, hogy ott a buszsofőr is tényleg úgy mosolyogta meg, hogy ő érezte azt, hogy itt egy ilyen olyan kapcsolat van, valószínűleg, amit ő is szerette tudni egyébként, hogy ez milyen mély, de így tudom elmondani, hogy itt nem volt erről szó. Tehát itt tényleg a szurkoló és a játékos, az tényleg közel is kerülhetett egymáshoz, az Oliról pedig nem szó, lehet tudni, hogy mekkora hoki őrült, viszont ő tényleg akkor őrült, hogy ő fogta is ilyen 5-6 méteres magasságból is 6-6 szakat lejutott, ha meglátta a buszt, ez így volt. Tehát ez így történt, úgyhogy ezt tudom, hogy sokaknak máshogy hangzhat, vagy nem tudom, ez nem egy őrültség, hanem ez egy olyan fajta szeretet és imádat, ami tényleg ugyanígy egy utánozhatatlan világ szerintem, úgyhogy így tudom neked megosztani. És még azt bocsánat, csak a svédek, akit akartam mondani, hogy amikor mi az utolsó meccset lejátszottuk Bernben, ugye a németek ellen, akkor a magyar szurkolók, amikor kifele jöttek a csarnokból, akkor a svéd szurkolók, a kint álló svéd szurkolók megtapsolták őket, akikkel egyébként akkor találkoztak először, mert a svédek ott játszottak Bernben, és egyszerűen olyan fajta tisztelet volt a magyar válogatott szemben, hogy amit szerintem senki nem gondolt előre, tehát szerintem mindenkinek így kivívta valahol az elismerését ez a csapat, és annak ellenére ugye, hogy tényleg nagy különbség volt azért a legtöbb meccsen, de a meccseknek az alakulása ugye az megint egy másik történet, úgyhogy ami szintén egyébként egy nagyon emlékezetes.
Igen, ez egy érdekes dolog, akkor más volt még a lebonyolítás, 4-4-es csoport volt, hogyha egy meccset ott meg tudtál nyerni, akkor benn maradtál, nekünk Belorusszia ellen lett volna eresünk, gondoltuk előre, aztán utólag, mint kiderült, beszéltünk már erről sokat, Szlovákia ellen voltunk nagyon közel a bravúrhoz, de most egy picit térjünk vissza még a csapathoz, ugye a csapat gerince akkor 32-33-34 éves volt, tehát ugye nagyjából a pályafutása vége fele tartott. Te hogy érezted ők ezt jutalomjátékként tekintették ezt a világbajnokságot, és úgy érezték, hogy számukra az egy évvel korábbi szaporói feljutás volt a csúcs, vagy úgy mentek erre a VB-re, hogy na most azért próbáljuk elkapni a belorusszokat, vagy a szlovákokat?
Én mindenképpen úgy éreztem, hogy ők így mentek ki már az első meccsen a szlovákok ellen, hogy megpróbáljuk elkapni őket, és egyébként, ha visszagondolunk, akkor hiába a szlovákok erősebbek voltak, mint a fehéroroszok, mégis azon a meccsen álltunk a legközelebb ahhoz, hogy amelyben is kapjuk őket, vagy legalább kiharcoljunk ugye egy hosszabbításos és már pontszerzés. Tehát ott az történt volna ugye, hogy már az első mérkőzésen pontot szerezhetünk volna, hogyha nincs az a bizonyos utolsó 13 másodperc. És azt sokan szerintem elfelejtik, mert most már ez 16 éve történt. De mi két mérkőzésen a csoportkörben, ez elsőn a szlovákok ellen, majd utána a harmadikon a fehér oroszok ellen az 55. percig. Tehát ez a harmadik harmad, majdnem a legvégig. Persze tudjuk, hogy a jégkorongban még néha az egy perc is sok, de ha belegondolunk, hogy top csapatok ellen egy mérkőzés 95%-ában, nagyjából 95%-ában, tehát pariban vagy az eredményt illetően, mert itt vegyük azt is számításba, hogy a szlovákok ellen az 55. percben 3-3 volt az állás, 3-3. Ez egyszerűen elképzelhetetlen lett volna előzetesen. Bárki, aki azt mondta volna, hogy vajon hogy lesz az első meccs, szerintem senki nem gondolta azt, hogy a meccs végén 3-3 lesz, vagy egálba leszünk, és még egyszer mondom, tök más az, amikor ha megnézi az ember a statisztikát, és kiderül, hogy a szlovákok csak az utolsó harmadban lőttek 24 vagy 25-öt, a Super Levente meg volt 50 körüli védése, védésszáma, vagy 48-50, már nem tudom, de hogy háromszor annyit lőttek minimum a kapura, de az eredmény 3-3 volt, majdnem a legvégéig. Tehát ha erre begyőz, 13 másodperc volt hátra, és akkor itt ez a bizonyos Lubos Bartecko gól, és a szlovákok ugye az egyik képe lett, az egyik legkomolyabb képe lett a világbajnokságnak, mert volt a fotók között is volt egy ilyen verseny, a szlovákoknak az ünneplése, ahogy minket megvertek. Az első, nekik is az volt az első csoportmeccsük, és úgy ünnepeltek, mintha érmet nyertek volna, valaki aztán ezt is írta. És ez is volt ott tényleg a helyszínen, hogy nem hitték el ők sem, hogy így egy utolsó pillanatos góllal tudta csak legyőzni minket, és szerintem ott emiatt is jóval magasabban kezdtük ezt az esélyt, tehát hogy mondjam, az elvárásokhoz képest sokkal jobban kezdte szerintem ez a válogatott a VB-re, és azért mondom a kérdésedre így ezt a választ megadva, hogy hiába lőttek háromszor annyit kapura, hiába cselesztek sokkal hatékonyabban, hiába tették úgy a korongot, hogy sokszor tényleg, amikor az ember három, nem tudtuk korábban elképzelni, hogy játszanak 3D-ben, ugye, amikor már levegőben játszanak, és valahogy nem tudtuk kiütni a korongot, mert állandóan megálltak a kék vonal, ugye a legszélén a két oldalon, és nem tudtuk kiütni a korongot, mert föl leszették a levegőből, és visszaütötték egyből. Tehát amikor ugye a dimenzióknak megnövekszik még egy, vagy még plusz egy dimenziót hozzá az ember, mert nem volt hozzászokva a szemünk ahhoz, hogy élőben ilyet lássunk őszintén, és így játszottak ők, de nem tudtak megvenni így könnyen minket, így sem. És azt mondom, hogy ez annak is volt köszönhető, hogy azok a játékosok, akik azon a meccsen ott voltak, azok elhitték tényleg, hogy van keresni valójuk. Tehát, hogy nem tudtak volna úgy kimenni a jégre, vagy nem tudtak volna ilyen szoros meccset játszani, én azt gondolom, hogyha nem ezzel a mentalitással mennek ki. És hát Cortina is tudta, a szövetségi kapitány, hogy bizony benne van a pakliban, hogy egy meccset elcsíthetünk, akár ha tényleg minden összejön. Nem sikerült, de nagyon közel voltunk akár ahhoz, hogy a pontszerzés meglegyen, és aztán a fehér oroszok elleni meccsen is egyébként ugyanígy jött ez a bizonyos 54-30, nem tudom hánynál, ugyanúgy, mint a szlovák meccsen, akkor kaptunk egy második gólt a fehér oroszoktól, és addig 1-1 volt a meccs. Tehát ha ezt nézzük, akkor abszolút benne volt a pakliban, hogyha egy picit szerencsésebbek vagyunk, ha egy picit nagyobb a tapasztalat, akkor ott pontszerzés lehetett volna. Egyébként már ott az első
csoportmeccsen. Ne hallgassuk, a beloruszok ellen 10-0-ás volt a kiállítási arány, nem nekünk. Tehát tőlünk állítottak ki 10 percre, a beloruszoktól meg nullára, ami számomra vérlázító volt, mert nem ez volt a játékképe, és ez nagyon hozzájárult ahhoz, hogy annan meccsen kikapjunk, és nagyon ideges voltam azután.
Laci, igen, és ha emlékszel, hogy a Pedro lőtte, a Peterdi, ugye, aki ő lőtt azon a meccsen a magyar válogatott gól, de a Pedrónak 1-1-nél volt egy szólója,
igen,
mindenki utána azt mondta, anélkül egyébként, hogy a Pedrót bárki utána bántotta volna, nem erről volt szó, hogy őt felelősségre vonta, senki nem erre gondolt, bárki haragudott volna, dehogy is, csak az, ha abban a pillanatban tényleg ott nekünk 2-1, hát nem tudjuk, igen, hogy alakul, de megvolt rá az esély, tehát valójában tényleg így volt. Nem az történt, hogy mint utána az osztrák elleni meccsen, hogy sajnos ott közünk nem volt a játékhoz, vagy a dánok ellen nagyon nehéz volt, az 5-1 volt, ugye az osztrákok meg 6-0-ra vertek utána minket, de ez az igazság, hogy Cortina szerintem ezt jól tudta, hogy egy meccset meg lehetne csípni, és ezt tényleg mindig mondta is, de ő nem várta ezt el senkitől szerintem, de mégis úgy küldte őket ki a pályára, hogy gyerekek, tényleg mindent bele. Úgyhogy kisebb szerencsével lehetett volna ott tényleg pontszerzés, az biztos.
Zsolt, egyetlen személyes kérdés így a beszélgetésünk végére, én elárulom itt neked is, meg a hallgatóknak is, hogy egy nagy sportprospektus gyűjtő vagyok, rengeteg prospektusom van különböző eseményekről, amit ti ott csináltatok a magyar válogatottról, az világszínvonal. Gondolom azért nemzetközi szinten, te mint sajtófőnök jó sok dicséretet kaptál azért a bizonyos kis prospektusért, ahol bemutattad a mindenki számára ismeretlen magyar válogatottat.
Hát Laci, én ezt úgy mondanám neked, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól esik azt hallani, ahogy mondod, ahogy ezt felhozod, de hagyd mondjam el, hogy ezt a füzetet, ez egy ugye media guide volt, amely arra szolgált tényleg, hogy hogy a sajtónak a lehető legszélesebb és legrészletesebb módon bemutassuk a magyar válogatottat, illetve a magyar hokinak a múltját. És ez a prospektus, vagy média guide, ez ugye az akkori főtitkár Kovács Zoltán, illetve Spiller István is általam készült el, tehát ez nem csak az én munkám, részben az én munkám, csak az ő nélkülük ez nem jött volna ugyanúgy létre, és azt gondolom, hogy ez a bizonyos, illetve, hogy mondjam még, hogy akik a grafikai részét is csinálták, a Buzás Norbi, aki szerintem szintén nagyon ismert a hoki bárkekben, ő tervezte a dizájnt, ezt kevesen tudják. De, ahogy mondod, ez a Media Guide egyébként egy olyan színvonalas anyag lett, hogy a Kovács Zoli azt hiszem egy ilyen 7-800 darab, 7-800 darabot kért, és kérdezték, hogy Zoli, nem lesz ez sok, hova fogjuk ezt rakni, ki fogja ezt minden nap kipakolni a sajtóközpontba. Laci, azt hidd el, hogy a Media Guide eltűnt egy-két óra alatt, akárhányszor kiraktuk. Tehát, ha kiraktunk 50 darabot, vagy 100-at, ez 3-4 nap alatt az Oli azon gondolkodott, hogy újra kéne valahogy nyomtatni és idehozatni. Eltűnt, tehát hogy eltűnt, és tényleg nagyon nagy sikernek örvendett, és egyébként a nemzetközi médiától is olyan visszajelzéseket kaptunk akkor, hogy rendkívül hálásak, hogy ezt így legyártottuk, hiszen tényleg alig tudtak bármit is a magyar hokiról. Igyekeztünk tényleg belőle mindent összeszedni, amit röviden lehetett, mert azért nem lehetett ez egy prospektus, ami nyilván nem lehetett nagyon-nagyon terjengős, de azért nagyon sok info volt benne. És hagyd mondjam még ezt el, hogy a Spiller Pistinek az ötlete volt talán, hogy írjuk le fonetikusan a magyar játékosok nevét. Tehát, hogy képzeljük el, hogy angol fonetikusan le voltak írva. Tehát amikor az lehet, hogy Kovács Csaba, az úgy van leírva, hogy Kovács Csaba. Tehát próbál, ki tudja mondani, ki tudja. Ez nagyon vicces, ha ránéz az ember, megnézze, hogy úristen. De valójában hatalmas segítség volt a kommentátoroknak. Tehát amikor a kanadai, meg az amerikai kommentátor, akiknek gőzük nem volt arról, hogy mi fánterem a magyar jégkorong, és egyébként ez a rettetesen nehéz magyar nyelv, ez hogyan lehet kiejteni neveket, na akkor azt mondták, hogy köszönjük, nagyon köszönjük, és úgy is ejtették. Tehát ennek köszönhetően normálisan ki tudták ejteni a magyar neveket, és ez egy ilyen apró dolog volt, de ilyen mégis volt neki egy olyan üzenete, hogy, és meg is kapta, tehát hogy tényleg volt egy olyan visszajelzés is több helyről is. Egyébként még hollandoktól is jött visszajelzés, pedig tudod, hogy a hollandok azért nem egy kifejezetten, nem nekik nem a hoki a fő áldozatuk, de vagy a kedves sportágok, de onnan is kaptunk visszajelzést egy ügynökségtől, hogy úristen, de jó, hogy ezt elküldtük, és tudnak belőle dolgozni, még onnan is jött. És csak zárszóként, hogy akkor ott volt Zürichben, illetve az egész VB-n ott volt Craig Campbell, aki szintén, ugye Kovács Zoli kevésen ember volt a hokivilágot, és Zoli nem ismert. A Craig Campbell, ő a Hall of Fame-nek, ugye a hírességek, kanadai hírességek csarnokának az archívum vezetője volt. Archívum vezető menedzser, aki gyűjtötte a különböző különleges anyagokat. Na most ő ezt a prospektust kivitte oda, és azóta is ott van egy darab ebből. És azért is, mert tudta ő is, hogy ez egy nagyon különleges dolog, hogy 70 év után játszott egy ország, és ő is egyébként nagyon-nagyon nagy tisztelettel beszélt mindig is a magyar válogatottról, utólag is, mert talán utólag is, később is találkoztunk vele, egy ilyen nagyon-nagyon vissza, már úgy értem, hogy a nevéhez képest ő sosem mutatta, hogy kicsoda, ő az az úriember egyébként, aki minden évben oda viszi a Stanley kupát egy másik úriemberrel karöltve a Stanley kupa győzteseknek a végén. Tehát ha egy szemüveges, magasabb úriembert keresnek, ő az, aki mindig kiviszi a Stanley kupát az NHL szezon legvégén, és ő volt az, aki ott egyébként Klotenben, a különböző edzőcsarnokokban is sokszor kijött, és volt egy magyar válogatott edzésen ott volt, nem viccelek, tehát hogy próbálta gyűjteni az anyagokat, tehát ennyire komolyan vette a munkáját. Hogy ilyen sztori volt még ezzel kapcsolatban, ami szerintem nagyon különleges volt.
Hát őt majd a Stanley kupa átadásakor megnézzük, a magyar hoki válogatottat pedig a következő napokban a svájci elitvilágbajnokságon. Az előző percekben pedig az a Melczer Zsolt mesélt a 17 évvel ezelőtti svájci elitvilágbajnokságról, aki 2009-ben a magyar válogatott sajtófőnöke volt. És mielőtt újból szóba kerül az idei program, előtte néhány gondolat attól a Kandja a Balástól, aki a 2009-es világbajnokságon búcsúzott játékosként, és edzőként az elmúlt két magyar bajnokságot megnyerte a Budapest Jégkorong Akadémiával. talán 40 év körül voltál már, akkor az volt utolsó világbajnokságú 17 éve, Zürichben, akkor Klottenben az mellette volt Zürichnek, most Zürichben játszanak ismét a srácok 17 év után. Hogy emlékszel a 17 évvel ezelőtti hangulatra? Neked az olyan buli volt, olyan levezetés volt, vagy abszolút összeszorított fogakkal pontot akarunk szerezni?
Hát most is libabőrösök, tehát hogy ezt mondtad, ezt felvezetted, tényleg nagyon professzionális volt. Szóval, hogy átélte, lehet, hogy a rádió miatt ott, hogy át kell élni a hallgatónak azt, hogy mi történik, én átéltem abszolút. Nem egy, sose voltam olyan, hogy akkor azt már úgy jelen meg, hogy jaj, de jó, ez az utolsó, ez most abszolút nem, nem is így készültem neki. Az a végén jött ki belőlem az utolsó meccset a németek ellen. Amúgy Pat Cortina meg elkövette azt a hibát, amit később nekem bevallott, hogy nem hagyta, hogy mi ezt élvezzük. Ez egy nagy, ami azért megtaláltuk a módját, hogy azért úgy összetartsunk, és azért nem szabad elfelejteni, hogy én voltam a csapatkapitány, és azért a csapatkapitány nem mindig a legjobb játékos, nem mindig az, aki hármat lő, vagy ő csinálja a legtöbb. Vannak olyan rendszerek, amiben más dolgokba kell megtalálni azt, hogy ő mibe tud vezető lenni, vagy esetleg kicsit jobb lenni, mint a többi. Szóval azért az nem volt annyira egyszerű, főleg ezzel a vezérkar, főleg a Pettel. Nagyon szeretem, nagyon barátságban vagyunk, de ő ezt bevallotta utána, hogy nagyon-nagyon sajnálja, és hogy ő elnézést kér azért, hogy nem hagyta, hogy mi ezt a sikert, amit ugye Sapporo bevezet, hogy ezt élvezzük Svájcba. Ezt nem tehettük meg. Tehát annyi videómeetinget, annyi nem tudom micsodát, ilyen késik a busz, ott hagyjuk, nem veszünk, akkor nem ért ide. Tehát annyira teljes stresszbe volt, vagy nem tudom, hát üvöltött a, nem tudom, Kanadában játszottunk, és hogy Martin Szegli hozta rám a korongot, a világ leggyorsabb játékosa az elmúlt 30 évben, és üvöltött ezzel a gap control, hogy mi a távolság, hogy ne hátráljál be, a tartsd a kék vonat, és üvöltött a sakán, fölnéztem rá, akkor lehet, hogy ő is leesett neki, 40 éves vagyok, tényleg a kis stadionba kezdtem, össze-vissza vertek, nem tudom, még az ausztrálok is, Angliában, egy világbajnokságon, és akkor jön rám a világ legjobb játékos, én nem tartom a gap control-t, vagy a Stamkos miért húzogatja, hogy miért nem tudunk egy az egybe, hát most nem tudom, megint csak túl korán, hogy még mindig korán van hozzá, hogy válaszoljak, hogy B miért, hát szerinted, de utána mondom ezt a VB után, a következő pár évben, amikor ő is változott, akkor sokat beszéltünk, sokat találkoztunk.
VB-re még térünk vissza, ugye Kanadától 9 óra kikaptatok. Ja. Ellenben Szlovákia ellen utolsó másodpercekig partiban voltatok. Ha akkor döntetlen, akár bemaradhattatok volna. A kanadai vereséget követően Belorusszia ellen játszottatok egy meccset, ha megnyeritek, akkor is bemaradtok. Ott egy elég gusztustan bíráskodás volt, szerintem. Jól, 17 év távatában, és azt mondom, hogy 5 kiállítást adtak ellenetek, az gusztustalan hát volt. Közel voltatok a bemaradáshoz, vagy nem? Nem
voltatok de nagyon. De nagyon. De én is így látom. Tehát, hogy azt mondom, hogy ott a szlovákok ellen 10 másodperc volt, amikor szem az ifjabbik hosszabb bevágta.
Világsztárok volt, szupersztár.
Igen. De ott is megvolt a szansz. Nyilván sokat védekeztünk, de ez benne van a hokiba. A Fejrosz meg ugyanígy éltem meg. Talán ott 3-1 lehet üres kapu volt a végén.
Üres kapu volt a vége. Nem tudom,
azért
volt,
ott Szalej, Grabowski, ott is azért NHL sztárok voltak, hogy oké, Belarus nem az a Belarus hoki volt, ami most, hanem azért az egy nagyon komoly brigád volt. Szóval ott a játék képe is sokkal jobb volt, tehát ténylegesen azt mondom, hogy ott benne volt mind a kettőnél, hogy mondjuk pontot vagy pontokat szerezzünk, és akkor a körülvése miatt maradjunk, de még nem tudom, mert jóisten úgy döntött, vagy úgy gondolt, hogy mi nem vagyunk készen erre. Ilyenkor mindig azt mondom, hogy ez mekkora szerencsétlenség, azért ne felejtsük el például, hogy a japánok, ami ugye sorsfordító a világ jégkorong történetébe, az az esemény, amikor a japánok Sapporóba lőtek egy évvel korábban, most nem tudom, mi lett volna, amely ott X volt, vagy mi vezetünk, tehát hogy mi lett volna a meccs végkifejlete, de lőtek egy gólt, ami bent volt, kapufának folyták be a bírók, és akkor még nem volt videóbíró. És ezután az eset után lett az, hogy a Nemzetközi Jégkorong Szövetség változtatott, és videóbírót vezetett be, tehát hogy hozzájárultunk valami, de akkor, ha esetleg máshogy alakul a meccs, akkor nem jutunk ába, ki tudja, hogy nincs Sapporo, nincs Svájc, nekem is ugye hogy alakul az, hogy én nem tudok. Szóval én azt mondom, hogy ezt helyén kell tudni kezelni, hogy van a sport, vagy igen, van, amikor igazságtalanság történik, amikor nem fair, amikor nem tudom, úgy érzed, hogy a külső hatások miatt kapták ki, el kell tudni fogadni, és a nagy kép az mindig igazságos, ezt kell mondjam.
Ez a bizonyos svájci világbajnokság említette 17 éve ezelőtt, ezen nagyon komolyan fogott benneteket Cortina, de azért én emlékszem, hogy volt ott egy szurkolói sátor Klottenben a csarnok mellett, és hát ott a magyar szurkolók egész jó hangulatot csináltak, de nem egyszer ti is kijöttetek a szurkolók közé, azért az egy meghatározó élmény lehetett.
Az egy sorsfordít. Az a világbajnokság az megváltoztatta a magyar csapatsportok megítélését. Tudom, hogy mi labdarúgásban hogy és mint volt az elmúlt 50 évünk, tudom, de akkor mi voltunk a nemzet szegény legénye, vagy nem tudom, a legkisebb fiú, a király, legkisebb fiú, aki csak már Pogácsával tud elindulni, szóval annyira...
Kik vagytok és mit akartok itt? Ezt írt a Nemzetközi Szövetség egymondatos jellemzésként a magyar válogatottra, ami nagyon-nagyon ronda dolog volt 2009-ben.
Igen. Valószínű, hogy a bírói hozzáállás is ez szerint működött ezen a világbajnokságon, de attól még mi ott voltunk, és valami nyomot hagytunk, és ez egyfajta...
Bennünk mindenképp szurkolókban.
Oké, nézzük ezt az oldalt, igen, hogy igen. Az arcfestés, hogyha visszaemlékszel rá, a hoki mezek fölvétele, hogy akkor lehetett ilyen szurkolói mezeket kapni, akkor után nem tudom, melyik nagy sportmárka, aztán még Budapesten is lehetett a VB előtt kapni ilyenek. A következő 4 évben, lehet, hogy 5-ben, csak azt figyeltem, ha néztem, nyilván a magyar mérkőzéseket figyelem kézilabdába, labdarúgásba, vízilabdába, mindenhol, mert imádom a sportot, nyilván a legfontosabb, hogy mondom nekem a magyar sport. Hát a válogatott foci meccsen ennyi hoki mezt én még nem láttam, mint utána aztán a következő évben, hogy ki voltak fel. Beépült a szurkolókba ez a nemzeti öntudat, vagy nem tudom, addig persze volt teltháza anno régen, még a régi Népstadionban is, tudom, meg voltam szúron apukámmal, meg ilyeneket, de hogy ez a fajta önkifejezés, az szerintem ott indult meg, ami a mai napig tart, érdemes ránézni a bármilyen magyar sportesemény, vagy nem tudom, válogatott sportesemény, vagy csapatsportokban, ott azért sok hokimezzel is találkozni, de ott lát, az emberek vállalják azt, hogy beöltöznek, és az arcukra fölfestik a zászlót. Előtte ez nem volt, úgyhogy ez egy óriási hozadék. Ha például ennek a svájci világbajnokságnak, amikor 4000 ember énekelt a himnuszt, az ominózus 09 után, amikor Shane Doan megkérdezte tőlem ott a mix zónába, hogy te, hogy ti nyertetek? Vagy mi? Hát mondom, na hát ti. Hát akkor mit énekelnek? Mondom, a himnuszt. Hát minek éneklik? Hát mondom, mert büszkék rá, hogy ezt megélték, vagy itt vannak, vagy amit. Tehát nagyon normális volt könyve, tehát nem pikirtkedett, hanem hogy csak tényleg nézte, hogy mondta, meg kéne venni az összes szurkolót és elcipelni. Hát mondom, nem inném, hogy ők eladóak.
Ő volt Kandja Balázs, aki a 2009-es svájci elit világbajnokságon a válogatott csapatkapitánya volt, és akkor az adás zárásaként a holnap kezdődő újabb svájci elit világbajnokságon a magyar válogatott programja. Tehát szombaton Finnország ellen kezd a válogatottunk, vasárnap Ausztria, jövő kedden Nagy-Britannia lesz az ellenfél. Jövő pénteken, május 22-én Németország ellen, szombaton Svájc ellen, majd azt követően május 25-én hétfőn az Egyesült Államok ellen játszik a csapat, végül pedig május 26-án kedden Lettország ellen. Az újabb bennmaradáshoz szükséges pontok megszerzésére reális esély vasárnap Ausztria és kedden Nagy-Britannia ellen van. A Nemzeti Sportrádió persze az összes eredményről tájékoztatja önöket, és majd egyszer a visszajátszás is foglalkozik a világbajnoksággal. A műsor, amely most búcsúzik. A két társszerkesztő, Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, továbbá technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.